Mesélj, anyukám!
Mi fenterem a gyereked jövője.
Sziasztok! Ez itt a 21. századi szülők podcast, az evamagazin.hu népszerű műsorának, a Mesélj, anyukámnak
és a mai szülőket segítő Edison platformnak a közös podcastja.
7 adáson keresztül bemutatunk nektek 21 könyvet, beszélgetünk 14 szakértővel,
és sorra vesszük azokat a képességeket és kompetenciákat, amik a jövőben kulcsfontosságúak lesznek a gyerekeink számára, ezáltal nekünk szülőknek is.
Pár lépéssel közelebb kerülhetünk ahhoz, hogy jobban megértsük, mi fánterem a gyerekek jövője.
Én Veres Rita vagyok, az Edison Platform társalapítója.
Én pedig Zubor Rozi, az evamagazin.hu főszerkesztője, a Mesélj, anyukám podcast alapító műsorvezetője.
Vágjunk is bele a mai beszélgetésbe.
Tanulj szabadon, ez a mai beszélgetésünknek a fő témája, és már a negyedik adásnál tartunk, aminek szívből örülök, és egy picit izgultam ezelőtt az adás előtt, ugyanis nekem van egy ilyen gyerekkorból hozott mondatom, hogy a tanárnak mindig igaza van. És ül velem itt szembe Balatoni József Jocó bácsi, és azon gondolkoztam, hogy majd hogy fogok neki ellent mondani, vagy kell-e neki ellent mondani.
Nem szabad.
Nem szabad ellent mondani.
Nem szabad, és igazad van.
Hogyha már így rögtön belecsapunk a lecsóba, akkor egyébként ezzel mennyire találkozol a mai gyerekeknél?
Egyáltalán nem. Tehát ők nem, hál' Istennek nem gondolják azt, hogy a felnőttnek mindig igaza van, de szerintem ez azon is múlik, hogy te hogy neveled őket, vagy mire szocializálod. Én azt szoktam mondani, hogy azért, mert az asztal errefele nyílik, nem biztos, hogy nekem van igazam, sőt, én is tök sokszor tévedhetek, én beszélek néha félre, tehát én azt gondolom, hogy az a jó, hogyha jelzik azt, hogyha valamit elrontok, és azt is jelzik, ha valamiben nem értenek egyet. Mert én azt gondolom, hogy ahányan vagyunk, annyiféle látásmódunk van. Tehát ma már mondjuk lehet, hogy 35 évesen az ő életükben nekem nincs igazam abban a témában, amikben ők élnek. Mert hogy annyira másban élnek ők, hogy amit én igazságnak gondolok, az ő életükben már lehet, hogy tökre nem igaz. Tehát én azt gondolom, hogy lehet, sőt, kell is ellenmondani, mert ettől van szerintem a kommunikáció, ettől van fejlődés, mert ez a tanárnak mindig igaza van, ez a teljes tekintélyebbűség. Mert most tényleg azért, mert valaki idősebb, vagy magasabb, vagy mélyebb a hangja, attól miért lenne igaza? Tehát ez szerintem nem egy ilyen evidencia. Hál' Istennek azért kezd ez lebomlani. Igen, vannak olyan pedagógusok, olyan tanárok, akik még mindig ezt vallják, és nagyon nehezen viselik, hogyha egy diák ellen mond neki. De ez meg az ő habitusa, az ő személyisége, ezzel meg nem lehet mit csinálni.
Meg szerintem nagyon nehéz helyzetben vannak a gyerekek is, mert hogy otthon családilag, ugye a több generációval, hogyha találkoznak, mondjuk, hogyha én nekem a nagymamám átjön, akkor ő is mindig ezt súlykolja, hogy a felnőttnek mindig igaza van. Mert hogy ő meg aztán abszolút ebben, én még egy ilyen átmenet vagyok már, hogy én próbálom a modern dolgokat behúzni, de hogy azért még ez a triggerpont, ez nekem is ott van, hogy hát hogyha a tanár azt mondta, akkor biztos úgy van, miközben meg nem feltétlenül.
Hát meg közben azért nagyon sokszor az van, hogy az ember ezt mondja egy gyereknek, majd hirtelen elvárja, amikor 15, 6, 7, 8 éves lesz, hogy na most meg aztán te viselkedj felnőttként, és beszéljél, és alkos véleményt, és szóljál hozzá, és a többi, és a többi. És amikor szembesíted azt a szülővel, hogy te miért várod el, hogy a gyereked beszéljen, amikor 10x évig azt mondtad neki, hogy ne szólj bele a felnőttek dolgába, az szerintem egy ilyen tök ellentétes. Tehát azt gondolom, hogy hogy a gyerek véleményt alkothasson, ezt már meg kell engedni egészen kiskorban is, és onnan lehet ezt szépen felépíteni, hogy milyen módon alkotunk véleményt, miben alkotunk véleményt, és azt is meg kell tanulni, ezt még nekem is tanulnom kell, hogy mi az a pont, amikor nekem nem feltétlenül kell véleményt alkotnom, amikor nekem egy picit hallgatnom kell, mert azt gondolom, hogy hálásnak a diákok olyanok, hogy nem tudnak hallgatni, és ez jó. Aztán majd ez később azért a társadalmi, nem tudom, mindenféle tapasztalatokból ez azért lenyesődik. Ma már azért én is azt gondolom, hogy nem kell nekem mindig mindenben megszólalnom.
Nagyon szeretem egyébként, Jocó, hogy ez a könyv, amiről például most beszélgetünk, a Tanulj szabadon, taníts szabadon, abban benne van a szabadságnak a szava, és hogy gondolom ez neked is fontos volt, és a mai adásunk témája az a tanulás képesség, a tanulás szeretete lesz, és azt akartam tőled kérdezni, hogy neked ez a szabadság, és ez a tanulás szabadság, ez mit jelent a te életedben?
Én azt jelenti nekem az én életemben pedagógusként, hogy mindenféle módszerrel, mindenféle módon, mindenféle úton eljussak, akár én a tanulás útján. Én azt gondolom, hogy a tanulás sem lehet ilyen exaktul megfogalmazni. A tanulás az, hogy Mert az, hogy most leülök és elolvasok egy könyvet, az tanulás vagy nem tanulás? Kimegyek az erdőbe és megfigyelem az állatokat, az tanulás vagy nem tanulás? Leülök egy jót beszélgetni egy emberrel, az tanulás vagy nem tanulás? És én így értelmezem a szabadságot is például a tanulásban, hogy az bármi lehet. És bármiből tudunk tanulni, és bármiből tudunk fejlődni. És nagyon fontos lenne, hogy az oktatás is e felé menne, hogy a gyerek szabadon tanulhasson oly módon, hogy ne üljön hátatett kézzel, és ne mindenkinek ugyanazt kelljen tudnia egyszerre ugyanúgy kórusban, mint ahogy mi nőttünk fel. Emlékszem arra, hogy nem tudom, a János Vitézt, az egyszerre kellett mondanunk kórusba, hátatett kézzel állva, persze, és akkor ezt tudták ilyenkor érvként felhozni, de hogy emlékszel a János Vitézre? Emlékszik a franc. Tehát nagyjából az első verszakot tudom, hogy most a kopászitik sarja az a Toldi, a másik meg a János Vitéz, vagy fordítva. De hogy alapvetően azt gondolom, hogy a szabadság az valahol ott kezdődik, hogy a saját egyéni dolgaimat is figyelembe véve, meg a diákok egyéni érdekeit és egyéni dolgait is figyelembe véve, mert nem tud mindenki ugyanarra az időre megtanulni egy ugyanolyan hosszúságú verset, vagy ugyanannyi évszámot, vagy ugyanolyan matematikai képletet. És ez a fajta szabad útkeresés, hogy például én, hogyha nem boldogulok egy diákkal, amikor már 50-szer magyarázok el valamit, és nem megy át az info, akkor megkérem a többieket, hogy magyarázzák el, és amúgy baromi sokszor elsőre megérti, azért, mert ő mondta el neki tök máshogy. Tehát én valahogy így értelmezem ezt a fajta szabadságot. Én amúgy sem szeretem a kötöttségeket, tehát ez nekem egy örök problémám, ezek a fajta ilyen nagyon dogmatikus kötöttség, de szerintem ez gyerekkoromból jön valahonnan, hogy ez a iskolai ünnepségre makkos cipőbe, fehér zokniba, fekete nadrágba, fehéringbe, hózentrógerrel kell menni. Ugye én nagyon kis faluban nőttem föl, tehát ott még inkább megvoltak ezek a dogmák, hogy mit, hogy, mikor, hogyan illik, meg hogy kell. És aztán egész életembe ez ellen küzdök valamiért, vagy ez a lázadás akár, vagy szabadság, ezt már mindenki döntse el, hogy ez micsoda.
Az annyira durva, hogy mennyi ilyennel találkoznak a gyerekek, meg hát mennyi ilyennel találkozunk aztán felnőttként, mi, mert hogy felnőttként tudunk először úgy igazán változtatni ezen, de mondjuk már a saját gyerekeinknek van lehetősége korábban. Most egy tök érdekes példa, hogy mondjuk amikor beáll a hideg, akkor kötelező egy óvodába, tudjátok, az ilyen overall felvétele, és az én középső gyerekem ilyen olyan forró vérű, hogy egyszerűen megpusztul szegényként benne. És volt egy délután, amikor ráadták, és mentem érte, és sírt, és mondta, hogy de anya, fel kellett venni, mert azt mondták, hogy olyan hideg van, hogy fel kell venni, és levettem róla, és folyt róla. És mondtam neki, hogy hát a gyerek mondta, hogy neki melege van, nem kell ezt felvenni. Vagy ilyen példa, hogy a reggeli, ő nem reggeli zős típus. És mégis, és ugyanez van a tanulással is, meg az érdeklődési körrel, hogy egyszerűen annyira még mindig ott tartunk, hogy ilyen tucat gyerekeket akarunk nevelni, nem?
Hát mert azzal könnyebb bánni. Hát akkor, ha mindenki ugyanúgy gondolkodik, meg ugyanúgy viselkedik, akkor mindenkinél ugyanazok a problémák lesznek. Ez az alapfeltevés, gondolom ennél. Nálam ilyen a leves. Én szinte szerintem évente egyszer eszem leves nagyjából, mert gyerekként mindig kellett levest, bármi volt, levest azt enni kellett, mert az nem tudom miért, de hogy kell. És ugyanez van, hogy uniformizáljuk a gyerekeket, mert azzal sokkal könnyebb bánni. Hogyha engedjük, hogy mindenki önmaga legyen, ott már kihívás pedagógusként az, hogy akkor hogy igazodik ő a tananyaghoz, hogy igazodik a többiekhez, hogy igazodik én hozzám, én hozzájuk. Ha mindenkit így ilyen autoriter módon elnyomok, és azt mondom, hogy már pedig csak akkor beszélhetsz, amikor így csinálok az ujjammal, akkor ott kevesebb a probléma forrás, ergo pedagógusként sokkal könnyebb az élete az illetőnek, de az meg szerintem egy ilyen borzasztóan nyomasztó, tehát én saját gyerekkoromat tudom azt, hogy nem tudom, nátok ez így volt, de alsóba úgy kellett ülni, hogy a két kezed az ilyen nem párhuzamosan volt az asztalon, és kihúzott háttal kellett ülni. Tehát, hogy ezek meg olyan dolgok, hogy én meg nem bírok megülni egy helyben, tehát én például kaptam osztályfőnöki intőt azért, mert hogy jött szó többször, hogy felszólítás ellenére, és elhagyja a helyét. És akkor végül kiderült, hogy azért hagytam el, mert unatkoztam, és megoldottam a többiek feladatát is. Vagy kaptam azért intőt, amit majd napig nem értek, hogy Jocó a szünetben hangosan evett, és nem értettem a hangosan evés kifejezést, mert azóta sem ezek hangosan. De hogyha meg uniformizálod őket, azt akarom ebből kihozni, akkor tényleg könnyebb.
Uh-huh. Ezt nem elég hamar jutottunk el tanulás szabadságától a tehetség kibontakoztatásáig, amit kicsit feszegettünk, és szerintem itt a pont, hogy Zeitler Ádámot, a Maestral Institute alapítóját kérdezzük erről, hiszen ti pont ezzel foglalkoztok, és nagyon sok témánk van már, amit így fel akartunk térképezni, de azt hiszem, hogy indítsunk innen, hogy a tehetségek kibontakoztatása, ennek a módszerei, ebben a szabadság, a tanulás képességének megtanítása az, hogyan érdemes ez a témához hozzányúlni, Ádám, szerinted?
Valójában minden, ami elhangzott, az benne van a tehetséggondozásban is. Nyilván az, hogy ez a tehetség egy tök izgimási definíció, amiről lehet érdemes majd egyszer beszélni, de hogy ha csak ezt most elfogadjuk, hogy van egy ilyen, és mi ezzel foglalkozunk, akkor mindenféleképpen ennek az ilyen individualista, vagy ilyen partikulás, hogy az, hogy kinek mi a saját egyéni igénye, tempója, elvárása, izzad, nem izzad, szereti a levest, nem szereti a levest, ezek nyilván nagyon-nagyon fontosak a felnövekedésben. És ha egyetértünk vele, vagy nem, de van egy társadalom az iskola után, amelyik pedig tesztek, pontok, felvételi interjúk, felvételi tesztek a cégekhez, és a orvosi egyetemre csak a példán nem maradva. Tehát, hogy így utána pedig jön egy másik világ. Az a kérdés, hogy mennyire tudod őket felkészíteni arra a világra is, ami amúgy van, és nem teremteni egy mesterséges világot, ahol az van, amit csak te akarsz, és csak a te mérésed alapján történik a gyereknek az egyéni önkifejezése. Úgyhogy ne nyomd el, és ne csak arra készítsd fel, hogy tesztek meg pontok jönnek. Ha elhagyod a tesztek pontokra való felkészítést, akkor az életben való sikernek az esélye lecsökken. Nem mindenkinél, csak mindig azokat a példákat emeljük ki, amikor valaki zseni és megtalálja, amit akar. 100-ból 2 ilyen van, 98 pedig, vagy szörnyen hangzik, de kvázi deviáns lett, vagy elveszik a társadalomban, mert nem tanulja meg az együttést a társadalommal. Tehát ezért van az, hogy az oktatásnak kettős feladata van. Most olyan korban élünk, hogy jobban démonizáljuk az uniformizáló hatását. Volt, amikor ez fordítva volt, tehát amikor az volt kiemelve, hogy milyen jól beleszocializálja őket ez majd később az életbe, azért kell levest tenni, mert a só és a folyadék bevitelnek egy tökéletes módja alapvetően, és megtölti hasad annyira, hogy ne zabáljál sokat, nem tudom, zsírt és szénhidrátot. Ez ki lett találva egyszer, aminek az a módja, hogy a gyereknek az egész. Óvanéni megengedi egynek, hogy levegye a cuccot, kettő kedvet kap, de a kettő tüdőgyulladásos lesz, mert nem melegvérű. Neki egy olyan döntést kell hoznia, melegvérű biológiailag, de hogy nem olyan forróvérű, mint a gyereked. Tehát ilyen szempontból neki egy döntést kell hoznia, hogy 30 gyerek egészségét kockáztatja. Én is tudom, az óvodásot, nekem is van olyan gyerekem, ha egynek kedve van levenni, akkor 50-nek kedve van levenni a felsőjét, vagy azt mondja, hogy egynek az izzadását beáldozza annak, hogy nem lesz 3 tüdőgyulladásos. Nehéz, és a tömegoktatásnak iszonyatosan sok kihívása van, de a démonizálása, azt szerintem az is nagyon veszélyes, mert akkor létrejönnek ezek az emberkísérletszerű általános iskolák és gimnáziumok, onnan menekítik ki már most pár év után a gyerekeiket az emberek. Hát azért kell figyelembe vennünk azt, hogy ezeknek volt valamilyen oka, hogy jó vagy nem jó, nem tudom, ez a 18-19 századnak a közoktatási reformjai, itt a II. József, Mária Terézia írástudatlanság megszüntetése, ezt tanuljuk ma is, de ötlet ott is amúgy jó volt a szándék. Tehát ott is az volt a szándék, hogy az átlag, ha még ugye nem Budapesten, de hogy az átlag pesti, jóbudai és budai gyerek és a vidéki nagyvárosoknak a gyerekei, azok megtanuljanak írni, olvasni. Az alapvető szándék az ez volt. Nem tudták megcsinálni azt, hogy mindenkivel leül egyenként egy tanító, muszáj volt kitalálni a legkisebb rossz 20-30-50-100 gyereknek. Érdekes, hogy ezt mai nap pedig azt mondjuk, hogy alternatív oktatás, közben pedig az ősi oktatási modellek azok a személyes modellek. Tehát amikor a görögök sétálgatnak a kis tanítványukkal, amikor a zsidó gyerekek 3000 éve egy az egybe tanulnak, egymással vagy vita alapon tanulnak, tehát az oktatás, és amit ráhúztunk 200-300 évvel ezelőtt, az egy alternatív modern módszer. Nem gondolom, hogy a kettő egymást ki kell, hogy zárja. Mi a másztóban is abban hiszünk, hogy van egy olyan rész, amikor le kell ülni és meg kell tanulni. A szerves kémiánál, bocsánat, de talán igaza van. Tehát kevésbé érdekel az, hogy a dihidrogénoxid a gyerek szerint igen vagy nem víz. Ráérünk, az utána egy pasztorálási munkája talának, vagy mentorálási munkája, amikor lehet beszélgetni. Nyilván az érzésekről, arról, hogy ő hogy érzi magát kémia órán, arról, hogy szereti a kémiát, van helye, és ki kell nyílnia, és el kell tudnia mondania. Vannak bizonyos helyzetek, amikor van igaza a tanárnak, tehát vannak olyan helyzetek, amikor így, ez nyilván a természettudományoknál, numerikus tudományoknál még egyen másabb, mint egy bölcsész vagy társadalomtudományos, mondjuk egy töri vagy egy magyarnál, de tudnunk kell ezeket együtt használni, mert különben az lesz, hogy jönnek ezek az ilyen emberkísérletek, hogy mindenki kitalál magának egy gimnáziumi módszert az elmúlt 15 évben, és furra dőlnek össze. Tehát tökre látni azt, hogy amúgy van a közoktatásban, amit meg lehet tanulnunk, mert gyakoroljuk 200 éve, és van benne jó elem is. És igen, nagyon nehéz kilógni belőle. Tehát borzasztó lelki traumákat ad, aki a leves nem szereti, vagy megizzad, annak tök nehéz trauma, de a rendszer maga nem a gonoszságából ilyen, hanem a legkisebb közös többszörös elve miatt ilyen a rendszer. És ezt szerintem nagyon fontos látnunk, és meg kell adni a helyet a közös tanulásra. Mi ezt úgy csináljuk, hogy vannak szemináriumok, ahol együtt tanulnak, és beszélgetés van, és van egy az egyben tanulás is, mert amikor egy tanárral, vagy professzorral, vagy egy ilyen peer, tehát egy ilyen másik fiatal diákkal együtt tanulsz. Az egész fogja megadni azt, hogy valaki sikeres lesz. Úgyhogy én azért vagyok kicsit óvatos az ilyen radikális, ilyen, amikor mindenki poroszos, meg megöli a innováció, nem tudom, ez nem egészen igaz. Nagyon sok kreatív, fazekasos gyerek van, zárójelbe teszem hozzá, tehát hogy nem megöli a pálcaiból is zseniálisan jó tudósok és innovatív emberek kerülnek ki. Ezek nem gyilkosok, ezek a versenyistárok.
Nem is egyébként, ugye most persze erről a témáról nehéz úgy beszélni, hogy ne a rendszerről is beszéljünk, ez teljesen normális helyezésbe jön, de hogy közben, amit próbálnánk jobban kibontakoztatni a beszélgetésbe, az valóban a tanulás képessége, az élethosszú tartó tanulása, hogyan tudunk úgy rátekinteni, és én nagyon örülök, hogy behoztad azért a tudományoknak a szerepét, mert azt azért sok helyről hallom én is, hogy de hát minek kell ezt megtanulni, amikor már minden tudás fölmész a Google-be, kikeresed, és akkor 3 perc alatt megvan a válasz arra, hogy mi a víznek a képlete, vagy a bármi, és minden mellett meg nagyon fontos, hogy ne azt kövessük el azt a hibát, hogy tényleg elmenni abba az irányba, hogy hát akkor nem kell megtanulni, mert majd a gyerek kitalálja, hogy mik szerintetek azok a, tehát ez a tudományos alapokat hogyan érdemes lefektetni. Mik azok a nagyon fontos ilyen stabil alapok, amiknek meg kell lenni ahhoz, hogy aztán utána lehessen rá építeni a saját egyéni kibontakozást, képességet, az individuum mikor jön el, hogy na akkor én erre most építve kitalálom azt, hogy én miben vagyok.
De én pont ezt becsülöm abban is, ahogy Jocó, vagy ahogy te tanítasz, vagy hogy a módszertant alkalmazod arra a területre és azokra a gyerekekre, akikkel szemben vagy. Tehát ez kb. Az ilyen kulcsa. Tehát ez egy ilyen tök fontos elem, hogy nagyon másképp tanítasz, ahogy beszéltük, kémiát, és másképp vagy osztályfőnök és töri tanár. Tehát ez két radikálisan különböző módszertan. Az egyik az egy személy alapú, önkifejezés alapú, ki mit érez, elős pasztorálási elem van benne, a másik meg egy teljesen más tínanyag átadási módszertan. Ilyen szempontból azok, nyilván az az iskola, amelyik azt mondja, hogy itt semmit nem kell fejben tartani, az sem teljesen igaz, és nyilván ez meg már nem belemenve, ez meg fejlődés lélektan, hogy melyik van egy olyan időszaka a embernek az agyának, amikor edzeni kell, mint a testet is, hogy most mindegy, hogy János vitéz, kovalens kötés, mit tudom én, a lényeg az, hogy memorizálsz, tanulsz, és egyszerűen fejlődik az agyad, az agy kapacitásod, a neuron hálózatod egyre jobb lesz attól, hogy fejben tartasz dolgokat. Ez tény, okosabb, ez egy nagyon fura szó, de hogy egyszerűen jobb szellemi kapacitásod lesz, hogyha te tanulsz. Az, hogy azt a konkrét dolgot, hogy min keresztül tanulsz, az tök izgalmas. Lehet ez az egész ilyen, majd menézem a Google-be, szerintem a szorzótábla tök jó példa. Tehát azt mindig be kéne írnom, hogy 5x5, és egy pillanat is előveszed, és menézed, amikor visszakapsz, vagy a bankba berakod a pénzedet. Nem, a szorzótáblát be kell magolni, az élethez muszáj. És vannak még ilyen dolgok egy pár, amit így meg kell csinálni. Jót tesz neked az élethez, és még egyszer mondom, szerintem a memoritereknek van értelme. Tehát, ha csak mondom, azt nézzük, hogy az agyadnak a fejlődése szempontjából van értelme a memoritereknek, nem az az értelme, hogy te időskolodban használni fogod. Az értelme, hogy akkor ott kialakul két képességet, hogy koncentráltan tudsz figyelni, ami az életben szerintem tök fontos, egy párkapcsolatban, gyereknevelésben mindenfont, hogy oda tudsz figyelni a másikra, ami szerintem tök jó. A másik pedig az, hogy sokkal könnyebben veszel fel tudást később, tehát megtanulsz tudást elsajátítani. De még egyszer mondom, én sem tartom, lehet nem a János, hogy ez a legjobb módszer. Lehet, hogy a gyereket jobban érdeklő témákat kéne memorizálni, nem tudom, repszövegek, fogalmam sincs, öreg vagyok, nem tudom, mit szeretnek a fiatalok. De hogy alapvetően, amit szeret, azt tanulja meg, nekem mindegy, hogy mit, de ne hagyjuk ki azt, hogy fejben tart dolgokat, mert az egy nagyon-nagyon fontos utolsó dolog, biztos ismertek azt a film példát, amikor ők ugye mindig kísérleteznek az, hogy mi működik, mi nem. Akkor 70-es években azt mondták, hogy ő is klaviatúrával fog mindenki írni, és akkor a kézzel írást elkezdik kivezetni, hogy tanuljak inkább géppel írni. Ez egy kísérlet volt, és a tesi tanárok szóltak, hogy nem tudnak labdákat elkapni a gyerekek. Hogy annyira megszűnik a finom motorikának a fejlődése, hogy egyszerűen nem tudnak megfogni kerek dolgokat, mert a kezükkel nem, tehát egyszerűen nincsen finom motorikai fejlődésük. Ez azért nagyon fontos, fontos, mert ugye gyorsan reagáltak és visszavezették, de ez pont azt jelenti nálunk is, hogy értenünk kell, hogy ezek egymásra épülő készségek és képességek, és ha kirángatunk egyet belőle, mostantól ne tanulj semmit meg a fejeddel, elképzeld, hogy ez a generáció full képtelen lesz egyetemre menni, és mondjuk most maradok már, igen, többször az orvosi példánál, ott tényleg tartsa basszus fejbe azt, amikor kinyit valaki. Ott nincs ideje googlezni, hogy mi történik. Ezer másik ilyen szakma, és ezer másik van, hogy nem kell ez. Tehát tök fair, hogy nem mindenkinek van erre szüksége.
Azt mondom, meghatározni, hogy mik az alapok, azt, hogyha egy matematikus kérdezed, akkor lehet, hogy ő a deriválást is az alaphoz csatolja, hogyha egy történelmi tanárt, akkor azt fogja mondani, hogy minden évszám az alap. Kicsit tök érdekes, amit az Ádám behozott, hogy maga az agykutatás, ez mennyit fejlődik, és hogy ez a neuronhálózat kiépülése, hogy az ember agyában ez ilyen 8-10 éves kor között a legintenzívebb ezek a neuron összekapcsolódások, és a legjobb kutatások bebizonyították, hogy 18 és 20 éves kor között ez szétesik. Tehát pont abban az időszakban, amikor te érettségizel, felvételizel, és a többi, mert hogy a gyerek agy szétesik, és bebizonyították, hogy a neuronhálózat, ezek az összekapcsolódások, ezek teljesen szétesnek, és újra kell, hogy épüljön. Tehát, hogy például az érettségi az egy baromi rossz időpontban van. És hogy nagyon érdekes az, hogy mennyire követi, vagy tudja követni mondjuk az oktatási rendszer a kutatásnak a fejlődését, mert azért az egy sokkal gyorsabb történet. Én nem is a masszív alapokat mondanám, hanem a határokat. Tehát szerintem az a legfontosabb, leginkább, tehát minél kisebb egy gyerek, annál pontosabb, mert nagyon sokszor összekeverik a laissez-faire nevelést a liberális neveléssel. Tehát a laissez-faire nevelés az én szerintem ártalmas. Mert ott nincsenek keretek, ott a gyerek eldönti, hogy amúgy ő délben eszik csokit, és majd nem tudom én mit csinál, és amúgy leülem matematika órán, vagy nem. Nekem erre egy nagyobb, nem mondom ki, hogy melyik iskolában lévő módszertanról van szó, nem akarok megbántani senkit, de elkezdtem tanítani olyan gyerekeket, akik ebből a módszerből jönnek. És a helyesírásuk az nulla. És kiderült számomra, mert én mondtam, hogy nincs-e képességzavar, de lehet, hogy az is bejátszik, és kiderült, hogy ebben a módszertanban azt mondják, hogy nem fontos a helyesírás, nem kell, hát azok szabályok, azok ilyen merev szabályok, és ott én teljesen elszörnyűködtem azért, hogy most érted, hogyha te akár, most tök megy, hogyha te egy építőipari vállalkozó akarsz lenni, és meg fogsz írni egy árajátot nekem 83 darab helyesírási hibával, akkor én ezt nem fogom érteni, és kiakadok. Tehát, hogy szerintem az a fontos, hogy legyenek keretek, mert a gyerek akkor érzi magát biztonságban. És hogy például ez is nagyon érdekes, hogy egy gyerektől sosem kérdezzük meg, hogy te mit akarsz enni, vagy mit akarsz csinálni, hanem azt kérdezzük meg, hogy felteszünk neki két, vagy nagyon maximum három opciót. És azon belül viszont dönthető. Tehát így lehet ezt a döntés helyzetet kiépíteni, mert hogy ott van a határ, hogy megmondom, hogy májkrémes kenyér, szalámis kenyér, vagy nutellás kenyér, és te döntesz. És amikor mondjuk ötödször is azt mondod, hogy nutellás kenyér, akkor nem fogod beletenni azt az opciót, de ő boldog lesz, hogy a háromból ő döntheti el, hogy mit akar enni. Tehát, hogy ilyen apró dolgokra kell szerintem nagyon odafigyelni, és ez a pontos, mert tudásanyagban nem tudod megmondani, hogy mi az alap, hanem az alap az, hogy a gyereknek legyen egy keretrendszere, amin belül ő szabadon tud működni, és tud. És amit meg nagyon sokszor elrontanak leginkább szülők, de pedagógusok is, hogy a gyerek, ahogy nő, ezt a keretrendszert úgy kell tágítani. És nagyon sokszor azt vesszük észre, hogy a szülő megreked egy keretrendszerben, és nem igazítja a gyerekéhez. Tehát ugyanazokat a szabályokat próbálja betartatni egy 8 évesen, mint egy 15-6 évesen, amit meg már nem lehet. Tehát, hogy ezeket is ilyen flexibilisen, de hogy az egészen most gondolj bele a saját életedbe, ha te dolgozol valahol, ahol nincsenek szabályok, akkor elveszel, akkor nem tudsz mit csinálni a helyzettel. Hogyha azt mondják, hogy van egy darab szabály, hogy délután 4-ig ennek meg kell lennie, de azon belül te akkor mész ki csocsózni, kávézni, nem tudom mit csinálni, amikor akarsz, akkor van egy adott keret, amihez te igazodsz. És ez a felnőtteknek is szükséges, hát még a gyerekeknek.
Hát igen, csak iszonyatosan nehéz dolga van a modern szülőnek, mert onnantól, hogy megszületik a gyerek, van egy ilyen új hullám, ez az igény szerint, mindent igény szerint. Ez csak az egyik, jön utána a másik, a kötődve, az ilyen módszer, az olyan módszer, és hogy csak magamból kiindulva, egyszerűen annyi minden hatás ér minket, annyi mindennel találkozol.
De ha nem olvasnál módszereket, hanem arra hallgatna mindenki, ami úgy jön, tehát ez ilyen elképzelhetetlen, mert szerintem ez okoz tök sokszor zavart, vagy az, hogy az, hogy nagyon szeretem nagyon sok barátomat, de hogy az őrület határán vannak, a gyerek még meg sem született, de már 83 gyereknevelési könyvet megvettek, és elkezdtem belelapozgatni ezekbe, és mindegyik ellentétes a másikkal.
Hát így van.
Persze, hogy beleűrülsz ebbe, akkor nem lehetne azt mondani, nekem ugye én is gyerekem, tehát könnyen beszélek, hogy szülőként nem kezdesz el mindenféle lehullámoknak utána nézni, hogy te, mert ez meg szerintem megint abból jön, hogy én akarom a legjobban csinálni, vagy hát ezt, de szerintem nem lehet a legjobban csinálni, mert olyan szülőt, meg olyan gyereket, mint nem láttam, akinél ne rontottak el volna valamit. Tehát, hogy mert akkor a pszichológusok nem fog tudni megélni később.
Szerintem ez ilyen pánikhelyzet, bocs, nem akarok a szabadba vágni, de hogy ez egy ilyen pánikhelyzet, hogy elkezded csinálni, és akkor megrekedsz, jön egy nehézség, és akkor úristen, mégse bízok magam, mégse csinálom jól, akkor valamihez kapaszkodni akarok. Hát ha az jó, mert azt mondta a szomszéd, a barátnőm, azt, abban a csoportban azt olvastam.
Egyetértek, a nevelés az ilyen gyakorló szülőként, hogy az kövesse le valamennyire szerintem a tudományt, hogy a tanítás is, a nevelés is kövesse le, ebbe tök egyetértek. Megint azt érzem, hogy ha én egy az egybe úgy nevelném a gyerekeimet, ahogyan érzem, akkor továbbadnék olyan mintákat, ahogyan engem nevelt, mert nagyon sok minden nem volt jó. Tehát, hogy nekem van egy olyan félelmem, hogy az én nevelés mintáimban vannak hibák, amiket tudom, hogy vannak hibák. Nyilván ez terápia, önismeret, ezer oka van, hogy ezt így meti az ember találni. Szerintem is fontosabb egy terápia a saját magadnak, meg egy önismeret a neveléshez, mint sem a könyvolvasás, azzal egyet értek, hogy értsem azt, hogy mik azok, amik az én nevelésembe én visszat. Hogy így hányszor halljuk azt, hogy én is kibírtam fiam meg, hogy az én is voltam katad, hogy ez hányszor, hogy jó, egy pofon belefért, apám engem is megütött, aztán ember lettem, hogy ezek a mondatok azok, amik nagyon károsak, és ha hagyjuk, hogy valaki csak azt vigye, amit érez, akkor sem is ezek a minták, ezek adódnak tovább. Tehát azért gondolom azt, hogy van értelme annak, hogy lekövetjük a tudományt, hogy utána nézünk. Nyilván itt a határ tök fontos, mert ponton túl az ember elveszi az önbizalmát tényleg, és az van, hogy így megijed attól, hogy a négy nevelési szakértőből négy tök mást mond. Tehát szerintem sokkal fontosabb magadat egy picikét megismerni, hogy a te családod hogy komfortos, te milyen szabályokat szeretsz jól csinálni, te hogyan érzed magad jól a gyerekeiddel, ugyanilyen fontos, mint hogy ő hogy érzi jól magát veled, te hogyan mész haza szívesen, tehát hogy nem sunyogsz még 5 órát a munkahelyeden, hogy ne kelljen otthon lenned, hogy ezek mind-mind olyan elemek, amik szerintem inkább magadat megismerve tudsz jól a gyerekeddel bánni, de ez a könyvek amúgy nem ártanak, amiket az ember néha így a kezébe vesz, vagy belenéz, vagy belekukkant. Szerintem ezek amúgy segíthetnek, csak nem szabad őket amúgy túl komolyan venni. Ezek ilyen, irány elvek, amiben szerintem vannak tök érdekes és tök jó gondolatok, meg így inkább abba segít, hogy kapjál ötleteket, meg láss, hogy más hogyan csinálja, abból mit tudok egy kicsikét átvenni, kicsit én is használni. De valójában én is így nyilván ezzel szenved mindenki, de sokszor magamat azzal nyugtatom inkább, hogy ez mennyire csodálatos, hogy ez a bajunk. Tehát az, hogy a felső középosztálybeli nagyvárosi értelmiséggel nekem az a bajom, hogy túl sokféleképpen tudom jól nevelni a gyerekemet, azt szerintem csodálatos. Tehát az a bárcsak ezen mindenkinek a baja, ugye 100 évvel ezelőtt, nem tudom, vagy 150-en meghalt minden harmadik gyerek, most már legalább élnek. Megverték őket, beadták őket a suliba, papa alkoholista volt, és nem tudom, lettek ilyen nyomorult emberek, ma már ebből kevesebb van ebben a közösségben. Tehát így tök jó, hogy a világ arra fejlődik, hogy ezzel foglalkozunk. Nekünk nyilván, tehát hogy én ezt inkább úgy élem meg, hogy tök jó. Tehát mennyire jó az, hogy nem biztos, hogy teljesen elrontott lesz a gyerekem, mert hogy így semmit nem tudok róla, bemegyek a gyárba, hazamegyek, megiszom az unikumomat, megberem őket, és akkor lesz, hogy tök jó, hogy ezen túl vagyunk a nagyon sokan a társadalomban, tehát ezekkel már foglalkozunk, hogy terápia, gyereknevelési módszerek, gyereknevelési modellek, ez tök jó, hogy ez van. Tehát ez inkább, ha pozitívunként fogod fel, hogy végre van egy ilyen korunk, amikor ezzel tudunk foglalkozni, én sokkal boldogabb vagyok, de visszakanyarodva én azt gondolom, hogy a saját magadnak a megismerése az sokkal fontosabb első körben.
Egyébként volt is egy külön adásunk erről, ez volt az első adásunk, ami a szülői önismeretről szólt, Bojti Andival és Herne Dorkával, és akkor pont a szülői önismeret volt az, amivel a legelőször kezdtük el azt, hogy egy 21. századi szülőnek mivel kell foglalkozni, és én is értem egyébként a bőség zavarát, de pont amit a Jószó is említett, hogy akár teljesen friss, tehát a tudomány valóban itt is annyit fejlődik, tehát akár az agykutatás, a neuronok, hogyan alakulnak ki az idegpályák, hogyan működik a testünk, az agyunk, azoknak a rejtelmei. az nagyon széles tárház, másrészt meg rengeteg információ, amivel izgalmas lépést tartani, és hogy az ember valójában melyiket szűri ki, meg melyiket alkalmazza magának, ez egy nagyon, nagyon jó kis kihívás, és gondolkozom, Ádám, hogy neked vajon mi volt a legfrissebb könyv, amit, vagy gondolat, amit olvastál, és így átszűrtél a szűrődön, és akár azt mondtad, hogy tök izgalmas, én ezt most nem építem be a szülői eszköztáramba.
Nekem most pont a ilyen túl sok kortárs irodalom miatt én inkább régebbre szeretek visszanyúlni, tehát hogy az ember minimálisan egy-két holtnyelvet valamennyire olvas, akkor próbálom megnézni azt, hogy mik azok a 2000-3000 évvel ezelőtti oktatási modellek, és csak kíváncsi vagyok, tehát hogy voltak-e ugyanezek a problémák, amik most vannak, és most nyilván ott arra beszélek, hogy akiknek volt esélye valamilyen tanulásban részt venni, tehát nyilván egy tök másik társadalomról, ókorról van szó, tehát hogy nem az van, hogy közoktatás. De hogy ott például igen, egy görög filozófus hogyan tanítja meg a következő generációt a filozofálásra, vagy igen, pont amit említettem, a nem tudom, miről szerintem szerinti első században, hogyan tanítanak egyszerre egy egész társadalomnyi, nem tudom, zsidó embert írni, olvasni héberül, ami ilyen tök különleges dolog. Tehát én azt próbálom megérteni, hogy így mondjuk az elmúlt pár ezer évben ezek ilyen, a középkor az egészen sötét, tehát hogy érdemes elé menni ebben a
oktatás.
Hát nyilván ott van ilyen klerikális, meg ilyen, de valahogy, hogy nyilván van ott is oktatás, de teljesen más típusú, tehát érdemes visszanyúlni, vagy én szeretek visszanyúlni arra, hogy így, és nem rájön, hogy annyira azért nem különböznek a dolgok. Tehát tök érdekes az, hogy újra-újra felfedezzük ezeket a gyerekközpontú modelleket. És én szeretek viszonyulni. Nyilván ott meg, amit nem alkalmazok ott, az meg nyilván a testi fenyítés része. Tehát hogy ott azért ez még szervesen része az oktatásnak az ilyen testi fenyítés, meg az ilyen megalázásnak az ilyen különböző módszerei. Tehát hogy nyilván itt az nem egy PC-kor, a időszámítás előtti időszak. De hogy az biztos, hogy nekem mindig nagyon meglepő, és nagyon jól esik olvasni azt, hogy valójában ezen nagyon-nagyon régóta gondolkodik az emberiség. És annyira jó, hogy így engem megnyugtat az, hogy ezek a trendek, ezek jönnek elő és jönnek vissza folyamatosan. Tehát amikor a görög filozófusok azon vitatkoznak, hogy a könyv megjelenésével összeomlik-e az oktatás teljes egészében, mert hogy a lényegét veszti el, hogyha leírják valahova, és abból olvas valaki, mert az arról szól, hogy sétálunk, beszélgetünk az életről, nem tudom, borozunk, bulizunk, és az arról szól, hogy közben dumálunk mindenről, és azt mondják, hogy megöli az oktatást a könyvnek a megjelenése.
Ugye és gyakorlatilag később... az internet ugyanez.
De, és akkor ezt eljátsszuk a rádióval, amikor kitalálják 920-ban, hogy vége oktatási reform van, és akkor már csak be kell kapcsolni a rádiót, a legjobb tanár elmondja, hogy mit kell izélni, a gyerek ott hallgatja, nincsen suli, nem lesz oktatás sem, majd a rádió mindent meg. Mindig vannak ezek az ilyen messiásaink az oktatásban. Most éppen az internet az, meg a nem tudom, a most a program, az informatika, de ezek így jönnek, mennek, és így tök jó látni azt, hogy ezek így valójában mindig a tanáron múlik, és a vele együtt tanuló gyereken. Az mindig oda lyukadunk ki, hogy így nem jött be arra, a legkedvencem az, amikor a floppit kezdik, egy na majd a floppy diszket hazaviszi mindenki, innentől megvan oldva az oktatásnak az összes problémája, itt a nagy reform, a revolúció, és minden menni fog innentől csodálatosan. Ez CD minden eljátsza, mindig a technikával így eljátsza az oktatás, hogy meg lesz oldva minden, és mit látunk a végén? Nem, igen, mint a jó szó, egy jó tanár leül a gyerekekkel, figyel rájuk, és tanítja őket, nem jött be, amit így mondtak Arisztotelésztől a 900-es évekig, tehát hogy semmi nem jött be, tanár van, meg gyerekek vannak.
Egyébként, hogy már itt tartunk a technológiánál, hogy behoztad, azért mondtok egyet, hogy szerintetek miben, milyen jó dologban viszi ez most előre? Tehát értem, hogy ez egyszerre, hogy a mumus is, meg egyszerre messiás, amit ti láttok akár belőle ilyen saját meglátásként, hogy szerintetek miért mumus messiás, tehát hogy ami valahol ilyen nagyon kézzelfogható, vagy nagyon ilyen zsigeri érzésetek akár, hogy...
Mumus az mindig azért mumus, mert nem ismerjük, tehát azért volt a rádió, meg nem tudom én micsoda, egy ilyen a történész énem, és az egyház történész énem nem hagyja, középkor nem volt azért annyira sötét.
Én ez egy külön beszélgetés.
Csak ezt szerettem volna jegyzőkönyv.
Az nagyon sötét volt a középkornak, de az egy...
Egy jegyzőkönyvben elmondani, a klerikális oktatásra sokat foglalkoztam, és a Septa Martin Liberalis, és teljesen, de abszolút értem, hogy az ókorhoz képest viszont egy nagyon-nagyon szabályozott történet volt ez. Ami viszont jó, tehát én azt gondolom, hogy nem szabad ördögtől való dolognak tekinteni az internetre, a különböző technikai eszközökre, a mobiltelefonra, a tabletre, mert nem tudod elkerülni. Elzárhatod tőle a gyereket, és amikor kiengeded az oktatási rendszerből, akkor ott fog állni analfabétaként, digitális analfabétaként. Rengeteg baromi jó applikáció van. Számomra megdöbbentő módon, például a gyerekekkel... ókori Görögország, azt szoktuk csinálni, vagy többször csináltuk azt, hogy reklámfilmeket forgatunk az ókori antik építészetből. De hogy egy ilyen telesoppos verzióban, mert akkor közel kell kerül hozzá, és akkor az Akropoliszt kell neki eladnia. És ott helyben 45 perc alatt megírják a szöveget, leforgatják, és úgy megvágják a videót egy darab telefon segítségével, hogy régen ahhoz kellett egy tévéstúdió, és nem tudom én, 50 ember, és nem tudom hány hétnyi meló ehhez. Tehát, hogy ebben viszont ők zseniesek, és én imádok is tőlük például tanulni. Tehát én tök sokszor leülök melléjük, és nézem, hogy ők ezt hogy csinálják, mert én ezekben béna vagyok, és akkor megkérdezem tőlük, hogy akkor ezt magyarázzák már el nekem, vagy csak úgy nézhessem, mert hogy Feldmár Andrásról beszélgettünk itt még a felvétel előtt, ő mondta azt, hogy az most a legnagyobb kor kihívása, hogy mostan először talán a történelemben az, amikor az idősebb generáció kell tanulnia a fiatalabb generációtól. Mert hogy mindig az volt, hogy minden tudást az idősek adtak át a fiataloknak, vagy legalábbis a tudást nagy részét. Most viszont ez annyira felgyorsult, hogy nagyon sok esetben nekünk kell tanulni, és ugye így jön be a képbe, hogyha már önismeretről beszélgettünk, hogy az egónk ezt mennyire engedi. Tehát mennyire engedi az én egóm azt, hogy én egy gyerektől tanuljam meg azt, amit hogyha nagyon leülök és neki dorálom magam, és órákat töltök otthon, akkor talán meg tudom tanulni, vagy oda megyek egy gyerekhez, aki 5 perc alatt magyarázza nekem. Én az előbbit választom, nem csak ilyen magasztos elvek mentén, hanem azért, mert sokkal egyszerűbb és időigényesebb, kevésbé időigényes, mint az, hogy én most ennek utána nézek. Tehát tényleg ezek a rengeteg applikáció, a rengeteg lehetőség, és az, hogy meg tudod tanítani nekik azt, hogy ez nem a valóság. Azzal szoktunk játszani, hogy beütünk egy történelmi eseményt, vagy egy évszámot, vagy egy bármit. És megnézzük azt, hogy ugyanarra hányféle dolgot ad ki. És akkor elkezdünk beszélgetni, hogy na most vajon a magyarnemzetimúzeum.hu az igaz, vagy a mindenegyben.blog.hu oldal. És akkor ezekről tökjogot lehet beszélgetni arról, hogy mert hogy még mindig ilyen evidenciákban gondolkodunk. Tehát ugye az én nagyszüleim azt gondolták, hogy ami a rádióból elhangzik, az igaz. Aztán jött, ami a tévéből elhangzik, ami igaz, most az, hogy ami az interneten van, az biztos igaz, és már a gyerekekre tök jól lehet ezt megtanítani, hogy na azért nem teljesen úgy van. Tehát, hogy és nem tudom 100%-osan azt mondani, hogy a magyarnemzetimúzeum.hu oldalon a most lévő történet az 50 év múlva is igaz lesz, mert lehet, hogy találnak egy újabb ókori, nem tudom én milyen tárgyat, amiből megállapítanak egy tök más dolgot, ami elviszi tök más irányba ezt a fajta kutatást. Tehát, hogy ezeket használni kell, és hogy jóra kell használni, más kérdés, hogy mi felnőttek sem tudjuk használni, hiszen hányszor látjuk azt, nekem tehát az agyam elszelettől, amikor valaki kiír a közösségi médiára egy kérdést, de ilyeneket, hogy nyitva van-e az XY bolt, vagy mikor megy a következő járat Debrecenbe. Tehát, és ott ül és várja a kommenteket, hogy valaki ezt neki megfejti, ahelyett, hogy felmenne és ő maga megnézni, mert nem tudja használni. Tehát nem tudod egy e-mailben csatolmányt küldeni, hanem kimásolja a szöveget, és bemásolja a szövegbe. Tehát, hogy azért itt az is benne van, hogy egy olyan generációnak kéne igazán megtanítani ezeknek az eszközöknek a használatot, aki nem tudja használni.
Igen, ráadásul ezzel az önbizalmukat is építed, amire tök nagy szükség lenne, mert hogy alapjában ezt látni, hogy azzal foglalkozunk, hogy miben nem jó a gyerek, azt kell fejleszteni, miközben lehet egy kicsit jobban kéne arra fókuszálni, hogy mi az, amiben jó, tehetséges, és azt nyilván a gyengeségeivel is foglalkozni kell, de hogy az arra is odafigyelni, hogy mit érdemes tovább bontani.
Én nem mélyen álltok kapcsolni, és tök egyet értek vele. Tehát szerintem is a technika egy eszköz, de mondjuk mi kevésbé használunk technikát, vagy ugye más mondom, nem annyira használunk technikát az órákon, ők maguknak, mint eszköz, viszont látom, hogy borzasztóan előveszik, és így használják a feladatok megoldására, tehát hogy az ilyen fantasztikus, hogy így tényleg mindenre jó. Nekem igen, én is így megyek el emellett, vagy én is az vagyok, akit így visszafele kell már lassan tanítani ebbe, és ez tök oké is. Én nem vagyok jó tanuló ebben, tehát hogy én nagyon nyakasan ellenállok, de egy ponton túl így megfog, és így muszáj vele foglalkozni. És rácsodakozva arra, amit ott is mondott, hogy valójában én is ezt látom, hogy azáltal, hogy mi egy másik adát fogtuk meg, hogy mi úgy tanítunk, hogy ilyen interdisziplinálisan, tehát hogy mindenféleképpen van egy, nem tudom, fogalom, és megérteni azt, hogyha azt mondja valaki, hogy most így nem elrontva hangot, amíg azt mondja valaki, hogy halál, akkor azt önmagában nem tudsz adni egy definíciót. Hogyha halálról tanulunk fél éven keresztül, megértik azt, hogy annak van egy biológiai definíciója. Annak van egy antropológiai, hogy az emberek hogyan dolgozták fel az elmúlt, nem tudom, pár száz, pár ezer évben. Annak van egy erős ilyen pszichológia, hogy hogyan félsz tőle, vagy nem félsz tőle. Annak megvan az a része, különböző vallások milyen válaszokat próbálnak adni erre az egészre. Tehát, hogy így azt látjuk, hogyha van egy bármilyen téma, akkor azt meg kell érteniük nekik is, hogy az iszonyatosan sok oldalról lehet körüljárni. Tehát, hogy nem lehet azt mondani, hogy valaki tudja, hogy ez mit jelent. Biológiai szempontból tudom, hogy mit jelent. Vagy én, mint pszichológus tudom, hogy ez mit jelent. Vagy én, mint történész tudom, hogy ennek mi az eszme története. És valójában ezt a fajta színességét a világnak, mi csak egyet tudom, vagy én tudományosabban igyekszem a diákokkal megközelíteni, ahol ezáltal én azt látom, nekem ez azért hatalmas nagy segítség, mert azt látom, hogy miben jobb. Tehát tök jó látni azt, hogy valaki sokkal jobban kötődik, most ez szörnyű, hogy a halált hoztam, ott van a vidámságot is például, de hogyha amikor a halál példának maradunk, akkor van, aki így rááll az agya arra, hogy ennek az ilyen történeti elemét így megérti. Valaki a bioszt, és így full nem ragad rá az, hogy nem érdekli, hogy mit mond erre a kereszténység, vagy az egész ilyen judeo-keresztény kultúra, mit mond erről, vagy a keleti kultúrák. Őt az érdekli, hogy az a szerveknek, vagy a szívnek, vagy az agynak a leállása van előbb, és az hogyan történik meg egy ponton túl, mi okoz ezeket a víziókat a halál előtt. Van, aki erre cuppal rá. Tehát tök jó látni azt, hogy pont, hogyha a világot kinyitod nekik, csak mi mondjuk általában ezt ilyen egy-egy témán keresztül tesszük meg, akkor finoman, mondjuk a mentor, aki ezekben van, látja azt, hogy mink kötődik jobban. Mi az, ami neki rezonál, mi az, amin keresztül ő megérti a világot. És tök jó látni azt, hogy valaki mindig a biológián keresztül érti meg a dolgokat. Ami nem azt jelenti, hogy jó, vagy okos, vagy hülye, vagy nem tudom mi, hanem azt jelenti, hogy van értelme amúgy elkezdeni foglalkozni természettudományokkal az ő esetében, és vissza verza, ha valaki mindig absztrahál, és mindig a nagy képet nézi, és mindig a filozófiai, az sem hülyébb, az látszik azt, hogy azért több értelme van valamilyen akár bölcsész vagy társadalomtudományos területen neki a későbbiekben foglalkozni, mert az agya pont úgy van behálózva és úgy működik. Úgyhogy pont a világnak a bonyolultságát, azt mi is próbáljuk ki valahogy leképezni. Mi a technikához nem értünk annyira, mert klasszikusan többen vagyunk akadémikusok, mint nem, és mással foglalkoztunk, ezért ezt inkább ők hozzák be nekünk, pont amit mondta, hogy ők tanítanak vissza minket, hogy amúgy, amit most itt előadtunk, azt miért nem tesszük fel nem tudom hova. Nem tudom hova, de szokták mondani. Ezek mind annak a része, hogy visszafele folyamatosan tanulunk tőlük, és hogy az összes ilyen app, amiken a házik mennek, mit az tőlük jött, hogy ezt hogyan tudjuk jól csinálni, mert én elküldtem e-mailbe. És akkor így kiröhögtek, és mondták, hogy ennek mi a jó módja, hogy ezt hogy kell rendesen csinálni. Sőt, kinyomtattam én az internetet.
Kinyomtattad az internetet, a Google-t kinyomtattad. Én a múltkor döbbentem rá, hogy mennyire kaptam egy lapot, amin volt egy link kinyomtatva, és elkezdtem nyomogatni az ujjammal, és nem értettem, hogy miért van egy lapon egy link, hogyha nem kattintható. Én is tudok ilyeneket. De abban, amit Ádám mondott, szerintem az a csodálatos, hogy a hajlandóság. Tehát az, hogy te nyitott vagy arra, hogy egy más látásmódot is megismer, mert az a baj a mai tantárgyi struktúrával Magyarországon, hogy lehasítjuk. Tehát a gyerek az nem rakja össze, hogy az a Petőfi Sándor, aki írta az anyám tyúkját, az nem beszélt például magyarul, vagy a történelemkönyvben lévő ugyanaz a Petőfi Sándorról beszélünk. Vagy például én imádom ezeket a kortársakat összerakni, hogy ki az a fizikus, ki az az irodalmi szereplő, ki az a művészeti szereplő, aki egy helyen van, és nem tudja összerakni, mert azt 10. tanult a fizika órán, ezt meg 8. kémián, azt meg 5. Törén, és nem rakja össze ezt a fajta globális gondolkodást, amiről az Ádám beszél, mert szerintem ez tök jó, mert hogy tényleg, ha felvetsz a gyerekeknek egy-egy témát, akkor annyiféle látásmód jön be, és hogy tényleg tökre le lehet szűrni azt, hogy ki az, aki egy ilyen nagyon exakt gondolkodású, ki az, aki elvont gondolkodású a gyerekek közül, és hogy ki honnan közelíteni. És a halál téma szerintem egy tök jó téma ebből a szempontból, amit behoztál, mert hogy annak annyiféle aspektusát lehet, és lehet, hogy valaki a zenén keresztül közelíti meg. Vagy például nekem egyből az jutott eszembe, hogy a gyerekeket mindig az érdekli, mindig ez az ős kérdés, hogy tök mindegy, hogy kiről van szó, hogy de hogy halt meg. Tehát a király, a nem tudom én kicsoda, nem az a fontos, hogy ő milyen törvényeket hozott, hanem az, hogy ki volt a felesége, megcsalta-e, és hogy halt meg. Tehát, hogy ez, mert ez valahogy egy ilyen sokkal emberivé teszi. Nekem van el egy nagyon jó gyakorlatom, hogy kicsit morbid. Pláne, hogy ezt először csináltam 9 éve, akkor én nagyon meglepődtek, nem volt annyira elterjedt ez, hogy kimegyünk a temetőbe, a Kerepesi úti temetőbe, és oda összeállítottam egy feladatlapot, hogy milyen kérdésekre kell válaszolni. És ott jöttünk rá a gyerekekkel együtt, hogy na itt vált igazán élővé az irodalom meg a történelem, mert és akkor ilyenekről beszélgettünk, hogy Kossuth Lajos sírja miért ilyen brutál nagy. Vagy az XY-nak a sírja miért ilyen kis eldugott. És akkor ja, mert hogy ő abban a korszakban halt meg, amikor ő már nem volt kedvelt, vagy a Görgei Artúrt miért temettek tök más. Tehát nagyon-nagyon sok mindent lehet ezekből, csak az a baj, hogy nagyon beszűkítenek a tantárgyak, és beszűkítenek maga a tantárgyi elvárások. Tehát az egyetemeken is van interdisziplinálitás, de ott sem annyira. Én nagyon jó, nekem egy ilyen talán Sheffieldi példám van erre. Ott az van, hogy egy-egy ilyen témát kapnak kutatási témának, és 4 teljesen különböző szakról tesznek össze embereket. Tehát bölcsészt, egy gazdasági jellemzőt, egy művészt, és én nem tudom kicsodát, és abban a 3 hónapban ennek a 4 típusú embernek kell együtt dolgozni azon a projekten. És ezt én annyira imádnám, hogyha ezt valahogy a közoktatásban meg lehetne csinálni, mert érted, egy bölcsész, az nem biztos, hogy érti egy matematikusnak a gondolkodását, de ha hosszú távon együtt kell, hogy dolgozzatok egy adott probléma megoldásán, akkor meglátod azt, hogy ez lehet megoldani, mert hajlamosak vagyunk néha egy legyinteni mi bölcsészek a természettudósok ránk, mindenki az egyhez történészekre, de szóval van ilyen mert az én látásmódom a legjobb a francokat, tehát hogy tök jön, hogyha hajlandóak lennénk megnézni, és hogyha ezt gyerekkorban elkezdjük, akkor az hosszú távon oda vezet, hogy felnőtt korában is nagyobb eséllyel fog teljesen máshogy ránézni, vagy én például nagyon szeretem megkérdezni a közgazdász barátomat egy problémáról, hogy na fiad, és ilyen teljesen hétköznapi érzelmi problémákról beszélünk, és azt mondom, hogy fiad, ez a helyzet, te erről mit gondolsz? És annyira más, hogy van behúzalozva az ő agya, hogy egy olyan látásmódot hoz be nekem a problémára, amire azt gondolom, hogy ja, hogy ez eddig ilyen egyszer volt, és én évek ott az így járok pszichológushoz. Tehát, hogy én nagyon ilyen, persze most csak elbagatázálom, de hogy ez szerintem ehhez fontos, hogy így valahogy más, hogy alakuljon ki az ő tágabb gondolkodásuk, vagy nem tudom.
Pont az, hogy gyerekkorban jó lenne ezt elkezdeni, és bennem már régóta zakatol az a kérdés, hogy én mindkettőtöket ismerlek, meg tudom, hogy mennyire folyamatosan tanultok, meg hát jó szó, de majdnem elkezdtem felsorolni, mennyi mindent csináltok, de akkor így elment volna az adásnak a további része, hogy nektek ez hogy kezdődött, vagy nektek ez a fajta szenvedély, hogy folyamatosan új dolgokat próbáltok ki, hogy nyitottak vagytok a világra, hogy tanultok, hogy mindig van, ami újabb dolgot tanultok, ez egyébként nektek gyerekkoratokban megvolt-e már ez a tanulás képessége, és az élethosszig tanulásra való folyamatos motiváció és éhség, vagy mi múlt akkor, hogy ez kialakult, hogy emlékeztek erre vissza, és most hogyan néz ki, arra is kíváncsi lennék.
Nekem elsősorban először egy ilyen kényszer volt, tehát az, hogy...
Neked kényszer volt a tanulást?
Abszolút, hát ugye dadogósként, tehát azért túl sok lehetőség nem volt azon kívül, hogy én kitűnőt a tanuló legyek, mert különben te mindig azt mondták, hogy ó, mert ez szegény, jaj, de okos, de dadog, jaj, de okos, de, és akkor egy ilyen állandó megfelelési kényszerem volt, tehát nekem nem volt élvezet a tanulás. Nekem az volt az élvezet a tanulás, amikor elkezdtem versenyekre járni, és én jártam kémia versenyre, matematika versenyre, irodalom versenyre, és én könyveket kezdtem el. Én rüheltem olvasni, én gyűlöltem. Mert hogy a kötelező olvasmányok engem megnyomorítottak, mert hogy azt kell olvasni. És akkor egyszer csak kezembe akadt egy könyv, egy Sütő András könyv, anyám könnyű álmot ígér, az még felnőttként sem egy könnyű olvasmány, és hát én 13 évesen elolvastam, mert egy versenyhez kellett. Na és onnantól kezdve viszont imádtam olvasni. Nem biztos, hogy egy 13 éves gyereknek való amúgy ez a könyv, ez egy másik kérdés, nekem akkor tök sokat adott. És én már felnőttként, tehát én az egyetemen is utáltam azt, hogy nekem miért kell 1500 meg 2000 oldalt megtanulnom az Árpádházról, minek, tehát miért kell ennyire minden betűjét megtanulnom. Én ezt már amikor már nem kellett kötelezően tanulni, akkor kezdtem el igazán tanulni. Tehát amikor már én dönthettem el, hogy mi az, ami érdekel, tehát nekem addig eszembe sem jutott bölcsészként neurobiológiai témájú dolgokat, cikkeket olvasni. És amúgy meg imádom. Vagy akár teljesen más területekről. És hogy ott jött el az, hogy rájöttem arra, hogy minél többet tudok, annál kevesebbet tudok valójában. Annál több a kérdésem, annál több a bennem felmerülő bizonytalanság. És a másik nekem két ilyen van, ami nagyon triviális. Az egyik az, hogy én világ életemben hódítani tudtam az intelligenciámmal. Ez egy tökönző dolog, de hogy mindenki imádta azt, hogy mennyire intelligens vagyok, és tájékozott nagyon sok témában. És itt kapcsolódik be a hiúságom is, tehát én mondtam, ezek tök emberi dolgok, mert most úgy néztek.
Ne, rá, én úgy örülök neki, hogy elmondtad, igen,
tök emberi dolog, hogy hiúság, hogy nehogy már egy társasági beszélgetésben én mondjuk az adott témához tényleg semmit ne tudjak. És például van olyan, nekem például én a csillagászat, tehát lövésem sincsen. És akkor volt egy autista a diákom, aki viszont csak arról tudott beszélni, és akkor egy ilyen általában egy fél óráig bírtam hallgatni, aztán összeköltöttem egy autista kollégámmal, és onnantól kezdve én csak az és szavakat értettem belőle, a többit nem, de hogy ez nekem igen, tehát gyarló vagyok, ember vagyok, tehát hogy egyrészt én azt vallom, hogy az intelligencia szexi, tehát én például nem tudok egy olyan nővel semmit sem kezdeni, aki nem intelligens, tök gyarló elnézést, tehát és hiúsági kérdés is. Ez meg már felnőttként jött, ez a fajta magammal szembeni igény, vagy elvárás, vagy nem tudom, de én gyerekként például nem szerettem tanulni.
És egyébként most mit tanulsz, Jacó? Most milyen terület érdekel? Vagy van-e valami olyan, ami...
Most éppen az önismeret újra, tehát, hogy időről ez spirálisan visszatér az életembe. Amit elkezdtem, én nagyon-nagyon vicces, ez a gazdálkodás. Tehát, hogy lehet egy biofarmazi, hogy működik. Aztán elkezdtem az alternatív gasztronómiát tanulni, tehát azt, hogy mit, mivel lehet kihelyettesíteni, és hogyan, és a neurobiológia. Ezek most így nagyon, tehát, hogy ezek, amik most így érdekelnek. Egyetlen egy dolog nem érdekel, és ez most már egy nagyon nagy ide így van, a történelem. Tehát én semmiféle történelmi témájú könyvet, történelmi témájú filmet, tehát hogyha véletlenül kapcsolgatok a tévén, és rákapcsolok egy történelmi tévécsatornára, akkor egy idegrángásom lesz, mert hogy annyi a hiba benne, hogy az engem megzavar. Szóval a saját szakterületem az utóbbi időben egyáltalán nem érdekel, ott most megelégszem azzal, amit tudok, és most inkább teljesen másokat tanulok, mert szerintem az sokkal jobb.
És Ádám, neked? De először reflektálsz egyébként arra, hogy a Jócónak mostani megközelítése az milyen irányba predesztinálja, milyen klubba kéne beíratni, hogy már
szomba. Szerintem ez tök izgalmas, mert pont ez a fajta ilyen csapongás, belehalt, ez tök, vagy ez, szerintem ez viszi előre az embereknek az ilyen tudását, tudásészségét, és mindig ugye ott van egy ilyen, azt látom is a diákjaimban, hogy így pont nagyon sok olyan diákom van, akit nagyon sok minden érdekel, és végtelenül okos, intelligens. És tök érdekes az, hogy viszed őket, és mi az a mélység, amikor rájön, hogy oké, ha ez az így viszont nem érdekel annyira. Tehát érdekel az a része, ami valahogyan kapcsolódik még hozzám meg az életemhez. Nagyon sok gyerek azt hiszi, hogy nem tudom, programozó lesz, vagy fizikus, vagy mit tudom én, mert szereti a Star Trek-et, és egy ponton túl látod azt, hogy amikor nem tudom, optika van, ami nélkül, vagy mechanika nélkül nehéz valójában mélyen megérteni a fizikát, tehát nem tud kezdeni, mert muszáj az optikával indulnunk, akkor ja, hogy ez az igazi nem olyan izgi, akkor ezt inkább egy filozófussal ülök szembe, és nem egy fizikussal. Tehát ez egy tök fontos feedback, hogy ő nem a mélysége érdekli, mert 40 éven keresztül fog kutatni, hogy eljusson oda, amit Einstein nem lehet megérteni, te nem lehet, az 10 ember érti a világ, nem 20. De ahhoz kell az a mélység, de ez felszínen érdekli, akkor látom azt, hogy egy ilyen, nem tudom, filozófus alkat, akit ezek a nagy témák érdekelnek a világon, és szeret arról beszélni, de hogy nem lesz soha. Tehát elméleti fizika izgatja, a kvantummechanika izgatja, de hogy valójában nem érti a kvantummechanikát, mert az 30 éves munka, hogy értsd a kvantummechanikát, vagy alkos benne, inkább úgy mondom. Nem is érts, hogy alkos benne. És ez engem is visszavel nyilván, nekem is ilyen gyerekkori élmények, az, hogy a tanuláson keresztül az ilyen szeretetnyelv, a családban a tanulás. Hát, nem tudom, hogy szerettem-e, de hogy ez így nagyon része a kultúrának, ahogyan felnőttem. Tehát, hogy ez, hogy így szerettem-e, vagy nem tényleg kérdés volt, nem emlékszem rá, hogy ez így része volt annak ezenben. Nem tudom, jó iskolába jár, meg versenyzik, meg egyetemre, vagy ez így nem tudom, hogy ez így mennyire szerettem, vagy nem szerettem, így nem olyan volt, mint hogy így enni is eszik az ember, és itt tanulni, és itt tanul az ember. Az biztos, hogy emiatt én sem voltam ilyen hiperpopuláris, vagy az nem az volt az ilyen alapállás emiatt, hogy igen, hogy a osztálybulin ki lassúzik és csókolózik, az általában nem az volt, aki a tanulással foglalkozik, bár igyekeztem ezt kompenzálni, de hogy így általában nem én voltam az első, aki ebbe így voltak ezek a lassúzások, tudod, amikor így dölöngéltek így általában, és hogy így,
igen, akkor lekapcsolt
villanyja, Backstreet Boysra az én koromban még azt is bevallom férfiasan, hogy így az akkor az volt, és ez egy ilyen, Ez ilyen tök érdekes volt, hogy én ott így jól éreztem magam, és nagyon jól éreztem magam abban a szerepben amúgy, ami később segített nekem is abban, hogy metem a helyemet ezekbe a közösségekbe, hogy én szeretem elmagyarázni azt, amit a többiek nem értenek, hogy értsék azt, hogy miről volt amúgy szó. Tehát kialakult egy olyan pozíció is, ami nekem ilyen nagyon-nagyon jól esett, és szerettem azt csinálni, megtanultam rengeteg ilyen, és ennek is több mi oka, de megtanultam azt, hogy lehet valamit közérthetően elmondani, mert azt láttam, hogy arra úgy viszonyítottak még a lassúzni óhajtó lányok is, hogy így, tehát, hogy így jobban tudsz kettesen maradni valakivel, aki nem érti a fizikát, vagy a matematikát, vagy a biológiát, de aztán rájöttem, hogy a focival jobban jártam volna, az annak több esélye volt. De hogy ez egy ilyen, és nyilván, hogy az ember, nem tudom, 40 éves is rájön erre, addigra meg már mindegy, már nem lassúzol az osztálybulin, de hogy ez ilyen szempontból tök fontos volt, ilyen tanulási fázis. Viszont én bennem ez így megmaradt, én szeretem azokat az új témákban így beleásni magamat, ez nekem is egy ilyen tulajdonságom, hogy szeretek így elkezdeni mélyre menni bizonyos témákban. Én nagyon szeretem az alapokat, tehát engem nagyon izgatnak az alapjai. Tehát izgat a teteje is, de engem nagyon izgat az, hogy így az alapokról elkezdeni. Tehát én most nem tudom, teológiát tanulok, vagy nem, már a rabbi képzel jó pár éve járok, de hogy engem az izgat például, hogy arám jól tudjak olvasni, mert tudom, hogy az összes többi, az, most nem azt mondom, hogy bullshit, de az arra épül majd, ha el tudom olvasni, amit írtak 3500 évvel ezelőtt, és arról tudok egy véleményt alkotni. Az egy nagyon fájdalmas időszak, amikor leülsz, és egy nagyon régóta halott nyelvet fájdalmasan másfél év alatt megtanulsz, és az nem, de utána viszont olyan világ nyílik ki, amit így sose tudnék egy rosszul lefordított, vagy egy okoskodó, nem tudom kinek a könyvéből megérteni, mert ott van a kezemben egy 3200, nem, mert csak így félkesztyűvel is lapozgat, vagy 3500 éves irat, amiről saját véleményt tudok alkotni. Nekem ez egy akkora elmondhatatlan élmény, de ehhez kell az ilyen hardcore tanulás előtte, hogy bemész a szobába, minden reggel 2 órát olvasol rám jól, minden este foglalkozol vele, a podcaston azt a beszédet hallgatod, hogy az így, és az egy év kőkemény munka, de egy olyan világ nyílik ki, amit sose tudnék ilyen pop science-ből megkapni, amikor valaki ezt így valahogyan elmagyarázza nekem. És én ezt végtelenül élvezem, amikor az ilyen, az alapok megértése kicsit nehéz, de picit, mint a sportot is ezért szeretem csinálni, hogy így fura, hogy minden nap ugyanazt a 10 dolgot csinálod, de 5 év után megint nem értik, hogy ez hogy tudod megcsinálni. Hát ne felejtsük el, hogy minden nap, egy éven keresztül, minden reggel felkeltem, megcsináltam, és úgy tűnik, hogy ilyen nagyon ilyen, nem tudom, gyors vagy nem tudom, okos, de ebben annyi munka van.
És közben igen, annyi van benne, hogy
de ebben olyan végtelen mennyiségű munka van, hogy az ember ezeket így mélységeiben érti, amit is sokan így, ez a kedvenc, amikor tudod így, ez a gyere, és mondj valami okosat, és akkor így ízni, és akkor jó, hát ez abban 30 éven van, hogy tudok bármi okosat, ez az egy ilyen íz, hogy mondj valamit így ízni, valamit így mondjál, így oké, de hogy azt ne felejtsük el, hogy az nem csak úgy jött, tehát az egy ilyen kőkemény, ez nem egy születési ilyen képesség, tehát ez ilyen kicsit ilyen ízén hangját, hogy már öreg vagyok, vagy konzervatív eszed, hogy van egy ilyen kemény munka része, ami szerintem így ha beleteszed, tényleg egy másik világ nyílik ki, mintha csak a felszínén uszogatnál dolgoknak. És én ezt tanultam meg, hogy ez igaz a gyerekem immel való viszonyra, hogy rohadt sok munkát kell beletennem, hogy ne unjam őket, vagy ne idegesítsenek. Abba munkát kell beletennem, hogy így, hogy el tudjak menni úgy a játszótére lögdösni a hintán, hogy nem a telefonomat nézem, és nem full máshol van a fejem. Az konkrétan egy mentális gyakorlás éveken keresztül, főleg egy apának, aki tök másképp kötődik, hogy a gyerekemmel együtt tudjak lenni. Ami megint nem csak jön, nem az, hogy jó apa meg rossz apa, hanem sok munka van abba, hogy te valamilyen apa leszel, vagy férj, vagy feleség, vagy tök mindegy. És valahogy én azt attól félek sokszor ebben, amikor gyerekekkel dolgozok, vagy így, vagy tanítok, hogy ezt a munkarészét ne kicsinyeljük le, hogy ez ilyen uncsinak tűnhet, de erre mondják, és az a bajom, hogy itt jön be az, hogy ebben tök kritikusak a diákok, ez a minök megtanulni. Amúgy van, hidd el, hogy van értelme. És nekem az a nehéz, akár a Milestone-ban is, meg hogy csinálok kedvet ahhoz, hogy egy nagyon nehéz dolgot napi folyamatos kőkemény munkával megtanuljon, mert ez egy világot nyit ki neki. és nem lesz az élete másképp. Tehát, hogy nem nagyon lesz az, ha csak nem valami szuper tehetséges valaki, de abból is van amúgy a sajnos nem élettem, de hogy van olyan, aki tényleg így ráérez, vagy így megvan neki, és tökre irigylem. De hogy a nagy többség az általában olyan, mint én, vagy így nagyon sokan, akinek így fáj, korán van, rosszul esik, nem jó felkelni, nem jó figyelni a kajálát, hogy ezek mind olyanok, ezek nem esnek jól. Senkinek nem esnek jól. De minden egyes év olyan ajándékokat ad utána, amit így elmondani nem tudsz az életminőségedbe, és ez igaz a tanulása, igaz a gyereknevelése, igaz a gyerekeddel való együttlétre, igaz az önismeretedbe, hogy végtelen mennyiségű munka az, hogy magadat megismerd, és nem csak a pszichológusnál töltöd egy óra, hanem a pont az izgi, amit nem vele töltesz, és figyelsz magadra, az az izgalmas rész. Ott csak így beszámolsz róla. Vagy így mondd, aki még egy pár ötletet, vagy valaki így csöndben hallgat, és bólogat, és hümmeg, és kiküld egy óra után, de hogy a valódi része az nem ott van. Mm. És sokszor azt érzem, hogy azt pipálják ki az emberek, hogy voltam pszichológusnál. Mm. Közben nem. Mm. Az a pici. A nagy, az, ami egész nap van veled, az az igazi része az önismeretnek. Úgyhogy nekem ez az ilyen, a tanulásban is ezt szeretem, hogy így belemenni a mélyébe, és így feltűrni az, és így megtanulni, nem tudom, megtanulni arámiul. Az egy ilyen...
De amikor ez kemény. Tehát
ez nagyon kemény.
Nekem ilyen volt a latin.
A latin is ilyen volt, igen, hogy ezeket így nagy levegőt veszel, és így...
És így csinálod.
És így belemész.
És a pihenés is, meg a töltődés is ennyire tudatos?
Nem, az is ugyanilyen nehéz. Tehát ugyanilyen nehéz pihenni és töltődni, mint amilyen nehéz elmerülni. Tehát, hogy az, ha csak nem esel össze, és a biológiád, tehát, hogy így már rá kényszerít, hogy pihenjél, akkor elengedni magad, kikapcsolni az agyadat, az egy borzasztó nehéz. Nekem azért ad egy tök jó rendszert a családi életem, vagy az életmódom, mert hogy megvannak azok a napok, amikor hogy semmit nem csinálok, hanem a családommal vagyok, az nekem tök jó. Hogy így az arról szól, el a telefon, el az izé, most egy másik ilyen fázisban jön a hetem, és akkor azzal foglalkozok csak. Tehát nekem de ez ember típus, nekem a scheduled, ilyen beosztottság, az így segít abba, hogy a péntek van, ma nem dolgozok, vagy szombat van, és akkor a családommal vagyok. És akkor tök jó, mert és akkor visszakapcsol az agyam utána. És ma már ezt így le tudod kapcsolni. Én azért ilyen sportban is mindenben nekem van egy ilyen rendszeresség igényem, hogy ez úgy működik csak nekem jól, hogyha ezt tudom rendszerben kezelni, mert elúszok, mert nagyon lusta vagyok. Tehát nagyon lusta vagyok amúgy. Ha rám van bizony, mit teszek és mikor edzek, tehát full rám az érzéseimre.
Akkor nincs.
Akkor nincs edzés, nincs tanulás, és nincs izés, és nincs jó gyereknevelés, és akkor semmi nincs.
De tapasztaltad, hogy lusta vagy?
Minden ember ilyen, most próbáltam így magamra vetíteni, szerintem nagyjából
mindenki ilyen
alkodik. Tehát, hogy így próbáltam udvariasni, de szerintem mindenki ilyen. Na, kevés született ilyen tehetség van.
Igen, arra, amit Ádám mondott, szerintem az az érdekes, meg az a nehézsége, hogy mindezt egy olyan környezetben és egy olyan 21. században kell tennünk, ahol az emberek meg akarják spórolni a melót. Felmész az internetre, fogyjál le 3 nap alatt, 5 lépés a boldogsághoz, cikkekből rengeteg van, és hogy arra senki nem kíváncsi, hogy te mennyit dolgoztál. Azt látja, hogy te mekkora súlyt emelsz föl. És az nem érdekli, hogy te ezért mennyit googoltál, nem tudom, kézerősítést csináltál, stb. Hát mert az nem érdekes. Az nem érdekes mondjuk egy könyv esetében, vagy egy színdarab esetében, vagy kutatás esetében, hogy te hány évet töltöttél, én ezen nem lettem egyház történész. Mert én egy évig, amíg szotagdolgozatot csináltam, én rengeteg latin oklevelet olvastam, és fehér kesztyű azonnal előjött, hogy fehér kesztyűben. Mondtam, hogy ezt én nem bírnám életem végig csinálni, hogy én elmélyedjek egy könyvtárban, és éveket öljek bele, hogy utána kijöjjön egy cikk, ami mondjuk érdekli azt a 15 egyház történészt még, amiből 5 csak azért olvassa, kritizálhassa. Tehát, hogy van egy ilyen fajta történet, és hogy most mindenki rapidan akar mindent, és ezeket már nem lehet megspolni. Nekem a kedvencem ez a tanuljál meg, nem tudom, 1 hét alatt angolul, mert hogy beraksz valamit a földbe, és megmantráz, és közben beszúrnak 2 tűt, és akkor működik ez a rapid angol. Tehát, hogy és ezt akarjuk, tehát a villámgyors kaják, a villámgyors randik, a gyors házasságok, nem tudom mi, mik világában, ez meg végképp nehéz, akár a gyerekeket is lelassítani erre, hogy igenis, tehát ez most azért kell, ennyire kőkeményen megtanulni a, nem tudom, a feudalizmus rendszerét, mert hogy a következő 500 éves töri az erre épül, és hogyha vissza...
Hát megérted azt, hogy mi vagy, miben élt. Fontosak ezek az asszociációk.
És akkor, hogyha visszagondolsz, ha nincs meg ez a stabil alap, és akkor visszatérek nagyon korábbra, akkor a másik pedig az, hogy szerintem a pihenés az a legnehezebb. Tehát én amikor elutaztam most nyaralni 2 hétre, szerintem, hogy 3-4 nap volt, mire le tudtam állítani az agyamat. Tehát amire nem az volt, és én megfogadtam, hogy nem dolgozom. És mondjuk azért, hogy mondjuk nem tudom, hogy Ádám, vagy ti hogy vettek ez, hogy én 2 hétig ne dolgozzak, az előtti hónapban nekem hülyére kell dolgoznom magam előre, utólag, visszafele, nem tudom én, hogy... És 3 napig már tudatosan kellett arra figyelnem, hogy most már ne jöjjön egy ötlet, hogy már amikor majd hazamegyek, akkor azt meg fogom csinálni, és 3 nap kell, amit tényleg le tudok higgadni, de ehhez nekem egyedül kell lennem, és baromi messze. Mert hogy különben nem tudok, tehát nekem kell az a ritual, hogy kimegyek a repülőtére, felülök a repülőre, leszállok, átszállok egy másikra, elmegyek, és hogy pihenni meg egyszerűen, de nem azt mondom, hogy képtelen vagyok, mert én szándékosan én is iktatok be ilyen napokat, amikor nem csak döglök a kanapén. Nem csinálok semmit egész nap. Bámulom a tévét, nem tudom én mit, de ez is egy döntés kérdése. Mert amúgy meg sajnos, vagy nem sajnos, 20 órán dolgoznék, mert hogy annyira pörög az agyam, annyira szeretek alkotni, és új dolgokba belevágni, és kicsit ez a Ádám, amit mondott, én vagyok az a diák, akit mondott, hogy én viszont nem tudok csak egy témába ilyen elmélyülni 10 évre, hanem az, hogy amíg nekem jó, és amíg élvezem azt, hogy új információkat tanok, amikor már kicsit már olyan az van, hogy hát ez most már nyüglődök azzal, hogy ezt megértsem, akkor én inkább abba hagyom, meg köszönöm szépen, az én igényszintem az addig tartott ebben a kérdésben, és én így vagyok pihenés közben is, hogy én nagyon sokszor, tehát tápja migrénes fejgörcsel feküdtem, és akkor közben írtam a barátaimnak, hogy amúgy majd lesz egy szombati buli, és hogy gondolkodtam, hogy mi legyen a kaja. És mondtam, hogy hát majdnem nem lett buli, mert a migrénes fejgörcsből álltam föl, hogy beveszek egy gyógyszert, és majdnem beleestem a szekrénybe, így az üvegbe. És talán visszafeküdtem migrénes fejgörcsbe, és kitaláltam, hogy mi lesz amúgy a kaja szombaton. És mondták, hogy de ők, tehát hogy ha a migrénes fejgörcsük van, akkor ők semmire nem tudnak gondolni, csak így feküdni. Mondom, én is így fekszem, de az agyam, hál' Istennek, hogyha a gondolataim mennek, az nem fáj. Hogyha megmozdítom a fejemet, az fáj, tehát hogy én nagyon nehezen állítom az agyamat, de én például most a könyvírásra visszatérve nekem mindig az volt, hogy hajnali 3-kor abba hagyom, mert 5-kor kelek, és akkor így legyen az a 2 óra. És mindig beleszaladtam abba, hogy lefeküdtem hajnali 3-kor, és jött a következő 10 mondat a fejembe, és cikázott, és nálam már mindig van toll meg papír, hogy ilyen kis cetlikre ír, mert én meg ebbe vagyok nagyon boomer, hogy én nem írok semmit elektronikus jegyzetbe, meg telefon, meg sehova, mindent papírra kézzel. Szóval ez is egy tanulás kérdése szerintem, hogy az ember megtanuljon pihenni, vagy megtanulja elengedni magát. Nekem ez egy nagyon fontos gondolat volt nagyon sok munkám kapcsán, hogy én tök sokáig nem engedtem meg magamnak azt kontrollmániásként, hogy én ne lássak át mindent. Én ne tudjam, hogy a podcastünk felvételénél, én az első pillanat az utolsó, hogy tudni akarom, hogy a szerkesztés hogy zajlik, a vágás hogy zajlik, a minden hogy zajlik. És akkor egyszer csak lebetegedtem, és kiestem mindenből, és utána rájöttem, hogy a világ az nélkülem is megy tovább. Tehát, hogy ezek a munkák, ezek anélkül is mennek, hogy én mindent kontrolláljak, és mindenbe ott legyek. Tehát ez most szerintem egy újabb téma lehet a kontrollmániás felnőttek, hogy így, hogy lehetne ezt így kiiktatni ebből. És igen, nálam is a pihenés az egy döntés kérdése volt, hogy az én ahhoz, hogy még 30-40 évig tudjak így dolgozni, és ne 10 év múlva patkoljak meg, ahhoz pihennem kell, sportolnom kell, és egészségesen kell étkezni, ami nem jelenti azt, hogy a hedonista énemet teljesen félrelakom.
Hát igen, de azért mentem ebbe kicsit jobban bele, mert ugye mi gyerekként, vagy én legalábbis gyerekként azt láttam, hogy mondjuk az én nagymamám a gyárból a kertbe ment, és dolgozott lefekvésig, és hogyha mondjuk valaki egy kicsit ledőlt pihenni, akkor már lusta volt, és hogy szerintem még bennünk ez dolgozik, hogyha mondjuk éppen nem világ megváltó dolgot csinálunk, akkor már haszontalanok vagyunk aznap. Én legalábbis például személyesen ezzel küzdök, hogyha van egy olyan napom, amikor nem dolgozok, vagy nem csapom fel a laptopot, akkor így este így ülök, hogy ma nem csináltam semmit miközben, de hiszen foglalkoztam magammal, a gyerekeimmel, a háztartással, nem tudom, micsoda volt, de hogy ez így hiányzik belőlem. De hogy azzal akarom párhuzamba hozni, hogy viszont mondjuk a saját gyerekeimnél az van, hogy velük próbálok pont emiatt kicsit ilyen visszafogottabb lenni, kevésbé szigorú. Őtőle nem várom el azt, mint tőlem, hogy én nekem, nem tudom, 4-6 órát kellett zongorán gyakorolni, mert az apukám azt mondta, hogy addig nem állsz föl. Én sokkal megengedő vagyok a saját gyerekemmel, viszont ők meg belecsöppentek egy olyan világba, hogy nem tudom, fölmegy a YouTube-ra, és azt látja, hogy a Ronaldo az így izé focizik, de azt nem látja benne, hogy hány évnyi kemény munka van benne, hanem elkezd foci edzésre járni, és az első edzésen nem lőtt 13 gólt, és azt mondja, hogy anya, én ebben nem vagyok jó, inkább elkezdek valami mást. Ne ebben menjünk bele, mert hogy ez kb. Egy külön téma, hanem inkább ezzel a kettő véglettel szeretném, hogy valami olyan mankót adjunk a szülők kezébe, így az adás végén, hogy ezekkel a nehézségekkel hogyan segítsék mégis a gyerekeiket ebben a tanulási folyamatban?
Én például még egy dolog, én amikor csak tehetem, én alszom délután egy fél órát, egy órát, de akár 20 percet is, tehát én óvodába gyűlöltem, amikor, és meg tényleg innen hazamegyek, és tudom, hogy az edzésig még van egy órám, amiből 20 percet alvással fog tölteni. Ez inkább ilyen meditatív alvás, ezt javaslom amúgy mindenkinek megtanulni, mert szerintem ez egy tök jó dolog. A visszatérve a mankóra, hogy az van, hogy amellett, hogy meg akarjuk spórolni a munkát, azt is el akarjuk hitetni, hogy nekünk ez önkönnyű. Hogy én vagyok a Ronaldo, most ennél a példánál marad, én csak felmegyek a pályára, és amúgy rúgok, és én megkapom a következő x-edik aranylabdámat. És ez meg a generációnknak a hibája, vagy ennek a világnak a hibája, hogy nem mutatjuk meg, tehát egy tudós sem mutatja meg azt, hogy hány sikertelen elmélete volt, hány elbaltázott kísérlete volt, amire a 11.000-kel végre bebizonyította azt, mert utána arról fog beszélni, hogy ezt bizonyítottam be ezzel a kísérlettel, és azt már nem mondjuk el, mert azt gondoljuk, hogy az úgyse érdekel senkit, meg az kudarc. És szerintem az a fontos mankó, hogy ne féljünk a kudarcoktól, és ne akarjuk a gyerekeinket a kudarcoktól megvédeni. Persze mindenki azt szeretné, hogy ne érjen bennünket kudarc, de kudarc nélkül nem lesz siker, mert akkor nem tudod, hogy mi az a siker amúgy, hogyha nincsenek kudarcaid. És hogy az őszinte kommunikáció, hogy mutassuk meg, hogy a világ az nem egy agyonfilterezett Instagram, hanem abban vannak nehézségek, abban vannak olyan dolgok, amikor anyának is lehet szarkedve. Anya is mondhatja azt, hogy most mindenki hagyjon engem békén, én elmentem egy órára. És ne telefonálgassatok, ne nyaggassatok, hogy kész a spagetti, hagyjatok békén a francba. Tehát, hogy ez a fajta, nem tudom ezt hogy jól megfogalmazni, de az, hogy legyünk emberek. Mert hogy te is azért mondod ezeket a dolgokat, mert a legjobbat akarod a gyerekeidnek. Vagy leginkább, amit nálad elrontottak, és te érzed, hogy amire az Ádám beszélt az önismeret kapcsán, hogy te tudod, hogy a te nevelésedben mit rontottak el, ezért van az, hogy a két generációnként általában visszatér a nevelés valamilyen irányba, mert hogy a te gyerekeid meg majd a te hibáid ellen fognak menni, az ő gyerekei meg az ő hibái ellen, tehát mindig van egy ilyen mágnes taszítás ebben a történetben. Tehát azt akarom kihozni ebből, hogy szerintem azt lenne fontos megérteni, hogy hibázunk, elrontuk, idegesek vagyunk, hisztizünk, és a többi, és a többi, de ezek mind emberi dolgok, mert hogy annyira tökéletesek akarunk lenni mindenben, mert ezt tudják az arcunkban, hogy az XY szülés után 2 héttel 3 gyerekkel pózolt az edzőteremben vékonyan. Na, tehát, hogy ezeket így próbálom a gyereknek is megtanítani, hogy az élet az nem ilyen egyszerű, tehát nem arról szól, hogy ez például tök jó példa, gyerekként ugye állandóan kint voltam a kertbe, és én imádtam a sült krumplit. De abban a pillanatban, vagy a gyöngyhagymát. Én imádtam az én apró gyöngyhagymákat, és azt mondta anyukám, hogy nagyon jó, de akkor te ülsz le meg pucolgatni, hogy abból savanyúság legyen. És 8 órán keresztül azt a rohadt apró kis gyöngyhagymát pucolgattam, és utána úgy döntöttem, hogy nekem a nagy is tökéletesen ugyanolyan íze van, csak nagyobb, mert hogy láttam a mögöttes munkát, és amíg nem látod, tehát hogy amíg mondjuk a gyereked nem látja, hogy egy vasárnapi ebéd mögött milyen munka van, vagy amíg a gyereked nem látja azt, hogy az, hogy ő neki bármit, kvázi bármit meg tud venni, hogy amögött apának milyen munka van, addig ezeket nem is fogja tudni értékelni, úgy, ahogy mi sem tudtuk értékelni, tehát hogy ezt a ezt a fajta munka megmutatást is, hogy mi mögött mi van. Nem tudom, hogy mi volt a kérdés, és mellesről a saját gondoltam, hogy sem. Teljesen látom át, de megpróbáltam úgy tenni, mint aki okosakat mond.
Szerintem ez fontos, Mankó.
Nekem az elmúlt 15 évben ilyen nagyon sok ilyen megértésem volt, vagy ilyen praktikus meglátásom abban, hogy a Milestone-ban, amikor jönnek a gyerekek és a szülők, rengeteget beszélgettünk velük, és így nagyon sok ilyen esettanulmány felhalmozásával azt kezdtük el mi is látni, hogy valójában az én szülőm generációja az, aki a rendszerváltás után kezdett el minket, vagy a környékén kezdett el minket nevelni. Nincs annyira messze amúgy a Milestone-os diákoknak a szüleitől ez a generáció, és azt látom, hogy valahogy az ilyen nagyon, mint kicsit ilyen lenyomott labda, hogy így, ahogy a rendszerváltás után lehetett, nem tudom, nyelveket tanulni, magániskolába menni, Angliába menni, Amerikába menni, világot látni, zongorázni, hegedülni, nem tudom, vízilabdázni, tehát hogy a kapitalizmus bőtt, hogy bármit meg tudok a gyerekemnek adni, külön óra, hegyek indultak be, mozgásfejlesztés, rajzfejlesztés, ezek mind-mind beindultak. Ott volt egy olyan ilyen anxiety, egy ilyen kétségbeesésszerűség abban, hogy ők nem kaphattak semmit, és mindent meg akarnak adni. Tehát az én generációm például az egy ilyen nagyon érdekes, nekem személyesen nem annyira, de sokakon látom ilyen rák fenéje, hogy egyszerre kellett 160 különórára járnia, mert hogy alapvetően a szülők hirtelen azt érzik, hogy nem, hogy nyelveket nem beszélt, örült, hogy az orosz mellett egy picit tudott angolt, valamit titkos, mi Szabad Európán, meg beatlemezeken valamennyi angolt, valahogy a szó szerint leírni, és azt érzi, hogy mekkora lehetőség, hogy a gyerekem csak így tud angolt tanulni, egy két tannyelv, nem tudom, óvodába. És akkor minden pénzéből eladott, nem tudom, hogy ilyen helyekre bejusson. És akkor az látszódik ezen a generáción, meg nagyon sok másszoros diákon is, hogy valójában az az eleme, lehet, hogy a tezongrád is mi esmi, hogy az az eleme meg elmaradt, hogy nézni, mert szerintem ez tök jó. Amit szerintem bombázni impulzusokkal egy kisgyereket, azt szerintem fantasztikus dolog. Amit nem tanultunk meg hozzá nagyon sokszor, szülőként sem és tanárként sem, hogy nézzük a reakcióit. Tehát, hogy megérteni azt, hogy valójában melyik impulzusra milyen reakció születik meg. Mert az van, hogyha valaki a zongorázásnál sem élvezi a 4 óra gyakorlást, ami a legnagyobb sikerélmény az összes hangszer közül, mert ahogy hozzád egy hegedűhöz képest, az egy, ha azt sem szereted, akkor ne foglalkozz zenével, mert az annál kevés alap sikerélményt adó elem van, hogy te megszólaltad. Nincs meg az az élmény, hogy megszólaltattam hangokat, és gyerekként ezt élvezed, és ha ez a zongoránál nem jön ki, akkor hagyni kell a fenébe. Tehát, hogy ez egy olyan dolog, hogy így megpróbáltuk, nem a zene lesz neki az ilyen alap, ilyen nem tudom, milyen pici szolfés, még menjen, mert így tök jó érteni a zenéhez, de hogy ne nyomjuk túl a zongorázást. És az van, hogyha a zongorát elkezdi élvezni, mert azt látom én szülőként, hogy a hangoknak a megteremtése, hogy zenét alkot, hogy lenyom valamit és megszületik, és ez neki egy élmény, akkor nem 4, akkor 6 óra sem para. Tehát akkor az az élménye van, hogy ebbe megy előre. És szerintem azt kell szülőként nekünk megtanulni, és együttműködni ebben, nem tudom, tehetségozókkal, pedagógusokkal, mindegy, de hogy nézzük a reakciókat. Ez igaz a nyelvekre is. Van egy ilyen túlmisztifikált nyelvtudás, hogy mi iszonyat mennyiségű nyelvet ráöntenek a szerencsétlen gyerekekre, mint hogyha azon múlna a siker, és a rendszerváltás előtt tényleg azon múlt. Tehát azt látták a szüleink, hogy aki makolt angolul, az múltiknál lett topvezető a 90-es évben, és azt hitték, hogy az angol miatt van ez. Részben angol miatt is volt ez. De azt látjuk, hogy ma persze angol már mindenki megtanul, és azon után még ráteszel 1000 nyelvet, ha gyerek nem szeret nyelveket tanulni, és nem erős benne, most mit stresszeljük még a némettel meg a francia, hogyha biológus lesz, vagy így jól beszél angolul, akkor hogy foglalkozzon abba a németre szánt időbe, és egy picit még biológiával későbbiekben. Tehát nekünk inkább az a feladatunk, hogy adjunk sok impulzust, és mint egy ilyen piramis, 17-6-8 körül kezdjen el szűkülni. Tehát, hogy amíg fiatalként, mik az én gyerekeimnek is, igyekszem nagyon sok impulzust adni sportban, zenében, bármiben, de nézem azt, hogy ő hogyan. Tehát, hogy imádom a nagylányomat, de remélem fogja visszahallgatni pár év múlva, nem a legtehetségesebb balettos, és így ő maga sem annyi. Szereti, de hogy látom azt, hogy nem a balett képző lesz belőle. És az tök érdekes látni azt, hogy oké, akkor abból visszábeszünk, de azt látom, hogy iszonyosan tehetséges, hogy úszik, és imádja minden percét. Nekem feladatom a szülőként, hogy azt, ha nem is kivezetem, de leépítem, és elkezdem, hogy be van sikerén, és megy előre, abban kicsit többet adni neki. És ami nagyon-nagyon nehéz, hogy sokszor szemben vagy azzal, amit én elképzelek neki. Tehát ott van egy tök nagy ilyen törés, szülőként is, meg pedagógusként is. Tehát nekem is annyi tehetséges gyereket látok a Milestone-ba, és dühít, hogy nem azt tanulja, amit én akarok. Mert olyanban én jó vagyok. Van, és így ilyen. Dühít, hogy most miért megy fizikára, tök jó lett volna izé abban, amiben én tudok utána vele dumálni. Most nyilván ez a gyerekednél még sokkal nehezebb. Ha azt látod, hogy most az én esetemben, nem tudom, sportoló lesz, akkor nekem azzal is szembe kell menni, hogy egy tök más karriert képzeltem el a fejembe a gyerekemnek, és nem egy ilyen sportoló világot, mert én attól félek. Mit tudom én ott, mi történhet vele, nem ismerem eléggé. Vagy szerves kémikus lesz, ülünk az asztalon, és nem fogunk tudni beszélgetni, hogy ő elmondja, mit kutat, én meg a hagyhűn mögök, és vagy hogy tökre félek attól, hogy valami olyanba fut bele, amihez én amiben nem tudok kapcsolódni hozzá. És ez egy tök nehéz elem, hogy amikor ez a túl sok impulzus van a gyerek fele, akkor annak is teret adni, ami az én személyes elképzelésemmel a világról sokszor full szembe megy. Tehát, hogy teljesen szembe megy azzal, amit én csináltam volna, vagy ahogy én nevelkedtem. Szerintem ez egy tök jó tanács, hogy egyszerűen csak, vagy én azt használom, és a másztom is azt használjuk, hogy egyszerűen nézni a reakciókat. 4-5 óra tanulás és gyakorlás nem egy nehéz dolog, ha sikerélmény minden egyes perc. Ugyanez igaz rám is. Ha nehéz dolgot tanulok, én élvezem, tehát hogy én szeretem. Tehát nekem hazafele a buszon vagy a villamoson, nekem élmény ezt csinálni. Tehát nem azért, mert most be kell ülnöm és csinálnom kell. És ezt nézni, és ha olyan dolgot szeret csinálni, ami szembe megy azzal, amit én elképzeltem neki, hogy ő majd nem tudom, mit tudom én, milyen menő orvos lesz, vagy ügyvéd, vagy mit tudom én, micsoda, ki mit képzel el. Igen, hát, hogy működ. Igen, tök nehéz ezt azt mondani, hogy így, igen, nem tudom, milyen főiskolára megy, és egy nem tudom, milyen egy könyvelő lesz, ami nekem ilyen tök fura elképzelni, hogy gyerekem könyvelő. De és tök jó, miért ne lehetne az, érted? Vagy így, csak nekem ez szülőként ezzel meg kell küzdenem. Tanárként egy picit könnyebb. Csak egy picit idegesít, hogy nem azt csinálja, amit, amit én, vagy amiben én jó vagyok, mert akkor így tökszer szeretem vele együtt dumálni, és most látom, hogy el fog távolni tőlem, mert elmegy nem tudom minek, kémikusnak, és így sokkal nehezebb lesz. De hogy ezek az ilyen elengedések, szerintem ezek az ilyen kulcs elemei a saját gyereked nevelésénél is, és ez borzasztóan nehéz. Tehát ez, amit szerintem az ilyen legnehezebb, és hogy nem ráömleszteni és agyonnyomni mindennel, hanem nézni azt, hogy mit szeret, és miben jó. És miben van sikeré. Tehát sikerén, szóval az a kulcs, hogy sikerélménye van. Tehát egyszerűen élvezi, tehát hogy feltöltve jön ki a zongora óráról. Az tök fontos.
Meg az örömmel, hogy a mi generációnk, vagy a mi szüleink generációja még abban nevelkedett, hogy ha megrohadsz is, akkor is leülsz és megtanulod. Mert tudod, ez a nem azért jársz iskolába, hogy te élvezzed, hanem azért, hogy tanuljál. Tehát, hogy már eltávolítjuk az örömöt, az élvezetet és az iskolát, a tanulást egymástól, holott én azt gondolom, hogy tökre lehet élvezni, és a mi generációnk is ezt felnőttként tanulja meg, és hogy aztán a feladatunk, hogy már gyerekkorban megmutassuk ezt, hogy igen, tehát, hogyha élvezi és örül, akkor tényleg lehet, hogy ott fog ülni 5 órát és klimpirozik, de ha meg kényszer, akkor 30 perc is egy örökké valóságnak tűnik neki, és azt a felfogást elengedni, hogy már pedig ezt meg kell, mert én azt gondoltam ki, vagy én elterveztem azt, hogy milyen jó lesz majd 2 év a karácsonykor azt hallgatni, hogy te ott zongorra szóval kísérjed a bacsorát. Csak igen, csak hogy közben a gyerek is ott van benne, mint egy individuum, aki nem biztos, hogy ehhez ért. És hogy ez, és tök, hogy mondtad az elengedés szót, mert az tanárként is nagyon nehéz. Tehát amikor látod, hogy nagyon tehetséges, és azt mondja, hogy ő már pedig asztalos, és értem én, hogy nagyon szeretsz fával, de nem akarsz inkább, ne, és nem, és ott tudod, jó, oké, és persze pár év múlva rájössz arra, hogy ő az asztalosságban is megtalált valami újat és tök jó dolgokat, és nem egy klasszik asztalos lesz belőle, hanem meg lett az útja, de igen, ez tök nehéz, hát az öröm meg az elengedés, hogy nézzük azt, hogy a gyerek élvezi vagy nem élvezi, most az más kérdés, hogy unja vagy nem unja, mert a gyerekek többség egy idő után mindent megunt, tehát hogy az még egy természetes, hogy ott jön be a hogy azt szokták mondani, hogy az újévi fogadalmaknál, és hogyha már itt vagyunk, akkor az azért nem tart ki, mert amikor megfogadod, akkor jön egy ilyen endorfin löket. És amikor az endorfin kiürül, akkor kéne bekapcsolni a motivációnak, amit meg addig az endorfin az úgy vitt, és akkor nem. Tehát, hogy azt a pontot is meglátni, hogy igen, mikor kell a motivációt megsegíteni, hogy ő most elakad, mert szerintem mindannyian elakadunk néha, akár egy kutatásban, akár egy tanulási folyamatban, és azt mondom, hogy én innen nem tudok már tovább lépni, és ott akkor magunkat is egy kicsit motiválni, és azt a pontot megtenni egy gyereknél, hogy hol akad el, és azt mondani, hogy tök oké, hogy elakadtál, tök oké, hogy most kiakadtál, tök oké, hogy most eleged van ebből a témából, mert én azt gondolom, hogy bárki, aki már írt tanulmányt, könyvet, akármit, a végére olyan szinten rüheli a saját témáját már, mert 83-szorra is átolvasod, végdolgozod, hogy utána utána hónapokig nem bírsz utána ránézni, és a gyereknél is eljön ez a pont, hogy egyszer csak azt mondja, hogy most én ettől besokaltam, és megakadtam, mert nem fejlődök eléggé, akkor azt mondani, hogy oké, okay, akkor most egy picit valahogy a motivációt meg kell, hogy találjuk együtt, hogy miért akarod folytatni, vagy miért nem akarod, és elfogadni azt, hogy valaki olyan, mint én, hogy elértem azt a mélységet, ami van, tehát én nem akarok az igaz gyöngyért lemenni, nem tudom, 200 méteres szabadtüdővel, hanem ott 2 méteren elúszkálok. Ez is tök oké.
És itt ennél a pontnál fontos, hogy ott legyen a szülő, vagy egy jó pedagógus, aki tovább lendítsen ezen a ponton. Én nagyon ajánlom a könyvedet, Jocó, mindenkinek, mert nagyon sok jó gondolattal találkoztam én is, ami adott egyfajta reményt, hogy nincs elveszve minden. Én nagyon szépen köszönöm nektek ezt a beszélgetést, szerintem nagyon sokat adtunk a hallgatóinknak.
Megérkeztünk ide ma reggel stúdióba, mind a négyen olyanok voltunk, mint egy elhasznált mosogató ronty, hogy így fogalmazok, hogy elég fáradtan jöttünk ide.
Most ott a kifejezést nem merted kimondani.
Nem mertem kimondani, Jocó, köszönöm.
Én kimondom önmagamra
helyettet. Hogy mind a négyen ilyen nagyon fáradtan, és kellett a kávéinfúzió, és nekem is nagyon sokat adott a beszélgetés, nagyon tehát én töltöttem ebből a beszélgetésből, úgyhogy nagyon hálás vagyok, illetve nagyon elkezdtem, én is sokat foglalkozom nyilván a tanulással, meg a saját tanulásommal, de nagyon sok új dolgot, meg impulzust tettetek hozzá, és nagyon izgalmas, hogy egyszerre tudtunk beszélni a szorzótábláról, meg hogy az, hogy hogyan nézünk rá a halálra, az mit mondana a saját tehetségünkről, vagy a tudományok fontosságáról, a kemény munkáról, a pihenésről, és mindezt a tanulás kapcsán, és nekem ez nagyon, nagyon sokat adott, és az, hogy úgy megyek innen, hogy tényleg a mosogató rongy státuszból egy ilyen feldobott hangulatban, ezt nagyon köszönöm nektek, szóval én is tanultam.
Köszönjük, hogy jöttetek.
Nagyon szépen köszönjük.
Sziasztok.
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 Ha tetszett ez a beszélgetés, értékeljétek, osszátok meg másokkal is, hogy minél több 21. századi szülőhöz eljuthasson.
Látogassatok el az edisonplatform.hu oldalra, és töltsétek le a teljes könyvlistát.
Böngészétek az Edison 100 listát, ismerjetek meg innovatív gyerekeket, fejlesztőket.
És ha már ott jártok, és többet szeretnétek tudni a 21. századi tudás fájáról, iratkozzatok fel a 21 lecke 21. századi szülőknek sorozatra.
Sziasztok!
A műsor a Béton partnere.